Füles bagoly olvasó. Guy de Maupassant, az örökség. Még 10 óra se volt, s a hivatalnokok már csapatostul tódultak a tengerészeti minisztérium hatalmas kapuja alá, sietve jöttek Párizs közeli távoli negyedeiből. Közeledett az új év, a lázas igyekezett és az előléptetések ideje. Gyors lépések visszhangzottak az óriási, labirintusszerű, tekervényes épületben. Bonyodalmas folyosók futottak egymásnak, ajtó-ajtó mellett nyílt a hivatali szobákba. Mindenki bevonult odójába, kezelt korábban érkezett szobatársaival, levetette zsakettjét, ócska hivatali kabátjába bújt, majd asztalhoz ült, ahol halomban várták az akták. De hamarosan megindult a szomszéd szobák közt a forgalom, hogy megtudják, mi újság. Az első mondatok mindig a körül indultak. Bent van-e már a főnök, jókedvű-e, mekkora a posta? Szésarcat Helin, az iktató írnok, valamikor altiszt volt a tengerészetnél, s a szamárlétrán csak lassan jutott el a magasabb segédhivatali beosztáshoz. Ő vezette be a nagy iktatókönyvbe az aktákat, amelyeket a minisztériumi altisztek hordtak szét. Szemben vele Savon papa ült, és örökké másolt. Az együgyű öreget az egész minisztérium viszontagságos házas életéről ismerte. Savon papa ezen a reggelen is lassan másolta a főnök egyik táviratát, teste és tekintete oldalt fordult, szinte beledermett az aprólékos pepecselésbe, a nagy műgondba. Szathelin jól megtermett férfi volt, rövid, fehérha, ja mint a kefemerett felkoponyáján. Munkája közben is folyton beszélt. 32 távirat tólomból. Ez a kikötő több munkát ad, mint 4 másik. Egyetlen reggel sem mulasztotta el a kérdést. No, Savon papa, hogy van ő nagysága? Az öreg fel sem nézett munkájából, úgy felelte. Jól tudja, Szathelin úr, milyen kínosan érint a kérdése. Az iktató jó ízűen nevetett, mint minden reggel, amikor ugyanezt a mondatot hallotta. Nyílt az ajtó, s Maze lépett be. Szép, barna fiú, ruhája mindig keresett eleganciájú. Ez a Maze büszke volt megjelenésére és modorára. A hivatalnokos kódás, úgy érezte, méltatlan hozzá. Vastag gyűrűket viselt, vastag óraláncot, s, mert divat volt, szemébe monoklit csippentett, de munka közben levette. Leggyakoribb mozdulata egyfajta csuklórándítás volt, ilyenkor láthatóvá vált hatalmas, ragyogó kézelő gombja. Már az ajtóban kérdezte. Nagy a posta, Szathelin rögtön válaszolt. Mindig Toulonnal van baj, látszik, hogy közeledik az új év, nagyon buzognak odalent. Éppen ekkor lépett be hivatalnok társuk, Pitolet, a szellemeskedő, a művelt Pitolet. Gúnyosan felnevetett. Miért, mi talán nem buzgunk, előhúzta zseboráját, és megállapította. 7 perc múlva 10 és mindenki a helyén, mit szól ehhez, kis Mazette, és fogadok, hogy ő méltósága, Lesable úr, már 9-kor itt volt, akár csak tiszteletre méltó főnökünk. Szathelin, az iktató is abba hagyta munkáját, tollat füle mögé dugta, és rákönyökölt magas íróasztalára. Hát, ha ennek sem sikerül, igazán nem rajta múlik. Pitolet az asztal sarkára ült, és lábát lóbálta. Sikerülni fog neki, Szathelin papa, sikerülni fog. Csak ne nyugtalankodjék. 20 frankot egy show ellen, hogy 10 év sem kell neki, és osztályfőnök lesz. Maze a kályhához húzódott, és cigarettát sodort. Nem érdekes, maradjak inkább egész életemre az évi 2400-nál, de nem nyúzom magam. Ami azonban nem tartja vissza magát attól, kedves öregem, hogy ma, december 20-án már 10 óra előtt ne legyen itt. Maze közönyösen vállat vont. Hát azt mégsem akarom, hogy mindenki elém vágjon. Ha maguk itt üdvözlik a napfelkeltét, én is megteszem, de ezt az egész versenyfutást mélyen fájlalom. Azért még nem mondom, drága főnök úr, mint Lesable, nem maradok itt fél hétig és nem viszek haza munkát. Én társas lény vagyok, egészen más kötelezettségek foglalnak el. Szathelin megint abba hagyta az iktatást, és révedező tekintettel merett maga elé. Azt hiszi már most előléptetik? Pitolet felkiáltott. De még mennyire, inkább 10-szer, mint 1-szer, nem dörgölőzik a szpotyára. És megint csak az előléptetések és a külön jutalmak örökké izgalmas fordulatait latolgatták. Legalább egy hónapja ettől zsibongott a nagy kaptár, a földszinttől a legfelső emeletig. Mérlegelték az esélyeket, számokkal dobálóztak, sorra vették, kinek-kinek mi az érdeme, és előre felhördültek a várható igazságtalanságok miatt. Fáradhatatlanul folytatták a tegnap kezdett vitákat, hogy holnap változatlanul tovább mondják ugyanezeket. Az érveket és okoskodásokat, ugyanazokkal a szavakkal. Még egy kartársuk lépett be, a kis, sápadt, beteges Boyssel. Ez a Boyssel az idősebbik Dumas bármelyik regényébe beleillett volna. Amit látott, vagy hallott, az rögtön csodálatos kalanddá színesedett képzeletében, s reggelenként hosszan elmondta szobatársának, Vitoletnak, előző esti különös találkozásait, drámákat csempészett be a házba, ahol lakott, hangos utcai jelenetekről mesélt, amiket éjjel 3:20-kor hallgatott ki a nyitott ablakon. Minden nap szétválasztott néhány verekedőt, megfékezett megbokrosodott lovakat, nőket mentett ki nagy bajokból, szánalmasan gyenge és jápic volt, de nem fogyott ki a hőstettekből, s mindig az izmai játszották a főszerepet, s ahogy vontatott hangon beszélt, maga is elhitt mindent. Amint megértette, hogy Lesableról van szó, rögtön felkiáltott. Legközelebb majd jól megmondom a magamét a taknyosnak. Ha elébem akar kerülni, hát úgy elgáncsolom, hogy tudom Istenem, másodszor meg nem próbálja. Maze még mindig cigarettázott, és szemtelenül vigyorgott. Jól teszi, és legjobb, ha már ma kezdi. Biztosan tudom, hogy magát az idén félre tolják, mert Lesablenak kell a hely. Boyssel felemelte a kezét. Esküszöm, ha megint nyílt az ajtó, s egy alacsony fiatal ember lépett be, nagy sietve, gondterhelten. Olyan pofa szakálla volt, mint a tengerésztiszteknek, vagy az ügyvédeknek, kemény gallérja jó magas, s úgy hadart, mintha sohasem volna ideje befejezni, amit mondani akart. Jobbra-balra fordulva gyorsan kezet fogott mindenkivel, majd az iktató tisztviselőhöz lépett. Kedves Cachelin, ide adná nekem a Chapelle-i akta csomót. Toulon, a TV, 1875. Cachelin felállt, levett a magasból egy dobozt, két köteget emelt ki belőle, már nyújtotta is. Tessék, Lesable úr, bizonyára tudja, hogy a főnök tegnap kivett 3 táviratot. Tudom, nálam vannak. A fiatalember szapora léptekkel elsietett. Alig tűnt el, maze megszólalt. Ez igen, ez aztán érti, bárki megesküdhetnék, hogy már is osztályvezető. Vitolet rávágta. Türelem, türelem, mindnyájunkat megelőz, Cachelin még mindig nem nyúlt a toll után. Mint, ha nem tudott volna szabadulni egy gondolattól. Szóval azt gondolják, hogy jövője van a fiúnak. Maze megvetően morogta. Ha jövőnek nevezi a minisztériumi karriert, akkor igen, de különben, az én véleményem szerint, Vitolet félbeszakította. Maga talán nagykövetnek készül. A másik türelmetlenül legyintett. Nem rólam van szó, én fütyülök az egészre, de miniszteri osztályfőnöknek lenni. Na, mégsem nagy dolog. Közben Savon papa, az írnok, egyetlen pillanatra nem hagyta abba a másolást. Most azonban hiába mártogatta tollat a tintatartóba, s hiába tisztogatta a legmakacsabbul a vízben ázó szivacson, tolla nem fogott. A fekete lé csak végigcsurgott rajta, és kövér cseppekben hult a papírra. A szegény öreg ilyetten, kétségbe esetten bámulta a lemásolt táviratot. Me. Gint újra kell kezdenie a munkáját, mint már annyiszor. Halkan, szomorúan mondta. Megint hamisított tinta. Mindenkiből kitört a nevetés. Cachelin hasától megremegett az asztal, maze két rét görbült, mintha be akarna hátrálni a kandallóba. Vitolet a padlót rugdosta, köhögött, úgy rázta a jobb kezét, mintha vízbe mártotta volna, s még Boyssel is fulladozott a nevetéstől, pedig ő általában a tragikus színezést kedvelte. Savon papa hátra nyúlt redingotei a szárnyáért, beletörölte tollat. Nincs mit nevetni ők, mondta szemrehányóan, legalább 2-3-szor kell leírnom mindent. Író mappájából tiszta ív papírt vett elő, belehelyezte a sorvezetőt és előről kezdte a másolást. Miniszter úr, kedves barátom! A tinta most nem csöppent le, a toll tisztán írt. Az öreg elhelyezkedett ferde tartásába, és folytatta a másolást. A többiek nem tudták abba hagyni a nevetést, fuldokoltak. Legalább 1/2 éve ugratták már a jámbor öreget, aki semmit nem vett észre. Reggelenként olyé hány csepp olajat öntöttek a nedves szivacsra, amelyen tollat tisztogatta. A sűrű olaj bevonta az acélt, s a tiszta tinta csak lefolyt rajta. Az öreg írnok órákat töltött céljel döbbenten és tehetetlenül, dobozszám pócsékolta a tollakat és üvegszám a tintát, s végül mindig ugyanoda lyukadt ki, a hivatal ellátása teljesen lezüllött. A komisztréfálkozás végül durva kínzássá fajult. Dohányába puskaport kevertek, vizes palaszkjába csípős vegyszereket öntöttek, sebből a vízből kortyolt, ha szomjas lett. Elhitették vele, hogy a kommunóta a szocialisták meghamisítják a legkeresettebb árukat. Így akarják felszítani az elégedetlenséget és kirobbantani a forradalmat. Az öreg rettenetesen meggyűlölte az anarchistákat, úgy képzelte, hogy körülötte leselkednek és bujkálnak. Állandóan valamiféle láthatatlan és fenyegető ismeretlentől remegett. Hirtelen éles csengő szó harsant végig a folyosón. Mindnyájan jól ismerték. Torthebeuf, az osztályvezetője csengetett ilyen dühötten. Az ajtóhoz ugrottak, rohantak szobáikba. Szathelim folytatta az iktatást, de megint csak letette tollat, s fejét kezére támasztva elgondolkozott. Egy ötletet érlelt, már jó ideje nem hagyta nyugton. Fiatal korában tengerészeti altiszt volt, 3 sebesülés után leszerelt, egyik sebét Szenegálban kapta, 2 Kokin Kínában, ezután különleges kegyképpen felvették a minisztériumba. Legesleg alul kezdte, hosszú hivatali pályáján rengeteg nyomorúság, kemény szó, sertés érte, csak természetes, hogy a tekintélyt, a hivatali tekintélyt érezte minden földi javak közül a legkívánatosabbnak. Minden osztályfőnök kivételes lény volt, magasabb régiókban élt. S ha egy tisztviselőről ezt hallotta, ügyes alak ez aztán sokra viszi, ezt a kollégáját más anyagból gyúrt, magasabb rendű embernek tekintette. Ezért tisztelte Lesablet is, megbecsülése már-már hódolattá vált. Titkos és makacsul dédelgetett terve pedig nem volt más, egyetlen leánya Lesable felesége legyen. Mert a lányára vagyon várt, komoly vagyon, a minisztériumban mindenki tudott róla, nővérének, Szathelin kisasszonynak pontosan 1 milliója volt. Tiszta, tehermentes, biztos millió. Sugdostak ugyan olyasfélét, hogy szerelemmel szerezte, de jámbor életmódja utóbb lemosott minden foltot erről a millióról. A vénlány, kissé könnyű erkölcsű fiatalsága után, 500 000 frankkal vonult nyugalomba. A pénzt, dühött takarékossággal, zsugorgató életmóddal, 18 év alatt éppen duplájára szaporította. Már régóta bátyjánál lakott, aki özvegyen maradt, a kislányával, Szoralieval élt. Az öregasszony nagyon szűk markúan támogatta csak a háztartást, ült az aranyain, és fiasztatta őket, Szathelint meg ezzel fizette ki. Na ne morogj, úgyis a lányodé lesz minden, de adj gyorsan férjhez, mert még látni szeretném a kis unoka öcséimet. Kis porontyot szeretnék magamhoz szorítani, és csak Szora juttathat hozzá. A minisztériumban tudták a milliót, tudták Czarlotte nénit, és nem hiányoztak a kérők. Azt beszélték, még Maze is, a szép Maze, a minisztérium dandie, félreérthetetlen szándékkal kedveskedett Szathelin papának. Hanem a leszerelt őrmester a tapasztalt vénróka olyan vőt kívánt, akinek jövője van, aki osztályfőnök lesz egyszer, s akinek tekintélyéből rá is hull majd egy-két sugár rá Cézsar Szathelinre, a hajdani altisztre. Ez a Lesable megfelelő embernek mutatkozott, ső jó régen szőtte már hálóját. Hirtelen felegyenesedett, kezét dörzsölgette. Már tudta, mit kell tennie, ismerte mindegyik kartársa gyengéjét. Lesablet a hiúságánál lehetett megfogni, a hivatali hiúságánál. Protekciót kér majd tőle, mint egy szenátortól vagy képviselőtől, úgy fordul hozzá, ahogyan magasrangú urakhoz szokás. Szathelin ekkor már 5 éve vesztegelt egy helyben, biztosra vette, hogy idén sorra kerül. De most majd úgy rendezi, mintha Lesablenak köszönhetné, s ha előléptetik, hálából meghívja magukhoz vacsorára. Alig gondolta mindezt végig, már is hozzálátott, hogy megvalósítsa. Szekrényéből kivette jó kabátját, felcserélte az óska hivatalival, magához vette azik. Tatott ügydarabokat is, amelyek kollégájára tartoztak, és bekopogott Lesable szobájába, a fiatalember szorgalmáért, s mert a legfontosabb ügyeket ő intézte, kitüntetésképpen külön szobát kapott. Lesable felbontott iratcsomók között, piros meg kék tintával megszámozott akták rengetegében, egy nagy asztalnál dolgozott. Felpillantott, s amikor meglátta az iktatót, barátságosan, hangjában bizonyos megbecsüléssel fogadta. Sok munkát hoz, öreg úr, no, éppen eleget, de beszélni is szeretnék magával. Üljön le, hallgatom. Szathelin leült, köhintett, úgy kezdte, mintha valóban zavart és elfogódott volna. Rögtön kimondom, miért is jöttem magához, kedves Lesable kollégám. Nem kerülgetem, öreg katona vagyok én, őszinte leszek, a segítségét kérem, halljuk, néhány szóval elmondhatom. Nagyon fontos volna nekem, hogy idén végre előléptessenek. De nem támogat senki, és én bizony magára gondoltam. Lesable kissé elpirult, csodálkozva, elégedetten, hiúzavarban. De csak ennyit mondott. De hiszen én kis pont vagyok, barátom. Maga különben is jóval előbbre van, mint én. Nem sokára főtiszt lesz. Higgye el, nem tehetek semmit. Szathelin tiszteletteljes nyerseséggel vágott a szavába. Ugyan már, a főnök mindenben hallgat magára. Csak egy szavába kerül, és előlépek. Gondolja meg, 1,5 év múlva nyugalomba vonulhatok, de ha most januárban nem jutok előbbre, a nyugdíjam 500 frankkal kevesebb lesz. Tudom, mit mondanak? Szathelinnek mindegy, a nővére. Milliómos, ez igaz is, a nővéremnek 1 milliója van, de ő fiasztatja a millióját, s egyelőre nem ad belőle egy csót sem. A lányomnak fiasztatja, ez is igaz, de a lányom meg én, az 2, mit segít az rajtam, ha a lányom és a vőm majd hintón járnak, én megéhezem. Megérti a helyzetemet, ugye? Lesable bólintott. Igaza van, tökéletesen igaza van. Ki tudhatja, hogy a veje rendesen fogja viselkedni? Különben is az a jó, ha senkire nem szorulunk. Hát én megígérem, hogy mindent megteszek. Beszélek a főnökkel, elmondok neki mindent, s ha szükség lesz rá, nyomatékosan kérem őt. Számíthat rám. Szathelim felállt, megragadta a Lesable kezét, megszorította, és katonásan megrázta. Közben gyors szavakkal hálálkodott. Köszönöm, köszönöm, és biztosítom, ha alkalmam lesz, ha valaha is. Nem fejezte be, mintha nem találná a mondat illő végét. Kiment, s a folyosó csak úgy visszhangzott ütemes baka lépéseitől. Már távolról hallotta az ingerült csengetést, s futni kezdett. Tudta, ki csenget így. Torthebeuf, az osztályfőnök, őt kereste. Egy hét múlva Szathelin lepecsételt levelet talált az íróasztalán. Felnyitotta. Kedves kollégám, örömmel tudatom, hogy osztályunk vezetőjének javaslatára a miniszter úr tegnap aláírta a maga főtiszti kinevezését. Holnap hivatalosan is értesíti. De addig, ugye, nem tud semmiről. Híve, Lesable. Szathelin rögtön fiatal kartársa szobájába rohant, megköszönte, mentegetőzött, ragaszkodásáról biztósította, olvadozott a hálától. És másnap valóban megjött a hivatalos értesítés, Lesable és Szathelin előlépett. A többinek szerencsésebb évre kellett várnia, kárpótlásul pénzjutalmat kaptak, 153-100 frankot. Boissel kijelentette, valamelyik éjszakán, pontosan éjfélkor, meglesi Lesablet egy utcasarkon, s úgy összeveri, hogy ott marad. A többi csak hallgatott. A legközelebbi hétfőn, amint Szathelin megérkezett a minisztériumba, rögtön pártfogója szobájába sisztett. Ünnepécsen, szertartásos hangon kezdte. Remélem, megtisztel bennünket, és nálunk vacsorázik három királyok ünnepén. Vagy azon a napon, amit maga választ. A fiatalember kissé csodálkozva ütötte fel a fejét, és figyelmesen belenézett az öreg írnok szemébe. Sokáig nézte, tudni szerette volna, mit akar tőle. Majd ezt felelte, de kedves Szathelin, az a baj, hogy nekem most jó ideig. Minden estém foglalt. Szathelin azonban kedélyesen erőszakoskodott. Csak nem bánt meg annyira, hogy visszautasít, amikor olyan nagy szolgálatot tett nekünk. Nagyon kérem a családom és a magam nevében. Lesable zavartan tétovázott. Kitalálta, hogy miről van szó, de hirtelenében nem tudta, mit feleljen, elmenjene, vagy visszautasítsa az öreget. Végül ezt gondolta, azzal még nem vállalok semmit, ha náluk vacsorázom, és kegyesen elfogadta a meghívást, a legközelebbi szombatot választotta. Mosolyogva mondta, másnap legalább jó sokáig állhatom. Jó. Szathelin a Rothes-Howard utca végén lakott, az ötödik emeleten, erkélyes kis lakásban, erkélyükről egész Párizst látták. Három szobájuk volt, az egyik a nővéré, a másik a lányáé, a harmadik az övé. Az ebédlőt fogadó szobának is használták. Egész héten a vacsora megrendezésén fáradozott. Hosszan megvitatták, mit tálaljanak, és milyen sorrendben, polgári, de mégis finom vacsorát. Végül a következő étel sort állították össze. Tojásos erőleves, vegyes, hideg előétel, apró tengeri rákok és fűszeres kolbász, homár, egy szép csirke cukorborsóval, libamájpástétom és saláta, fagylalt és édesség. A libamájat a szomszéd hentesnél vették, a legfinomabbat kérték, 350-be került. Borért Szathelin a sarki kocsmába ment, s a kocsmáros a legjobb vörösből adott neki, maga is azt itta. Szathelin nem akart előkelőbb csemegéshez fordulni, így okoskodott, a kisebb kocsmárosoknál ritkábban isznak finomabb bort, így aztán az sokáig áll a pincéjükben és meg nem esedik. Szombaton nagyon korán ment haza, nyugodt akart lenni, hogy idejében elkészül minden. A kis cselét piros arccal nyitott ajtót, piros volt, mint a paradicsom, délóta rakta a tüzet, nehogy elkéssen, egész nap a hőségben perzselődött, no meg az izgalom is fűtötte. Szathelin rögtön az ebédlőbe sietett, hogy mindent megszemléljen. A kis szoba közepén kerekasztal fehér foltja világított, egy zöld ernyős lámpa vetett rá erős fényt. A négy tányéron püspök süveggé formált szalvéták, a néni, Szathelin nővére állította így őket. Mindegyik tányér mellett ezüstevő eszközök, előttük két. Pohár, egy nagy és egy kicsi. De ezt a terítést Cézsar nem tartotta elég hatásosnak, nővéréért kiáltott. Szharlotte. Nyílt a baloldali ajtó, apró öregasszony jött be. Öccsénél 10 évvel volt idősebb, sovány arca körül kis, savarokkal göndörített, fehér fürtök lebegtek. Vékony hangját még töpörödött testéhez is gyengének érezhette az ember, egyik lábát kissé húzta, álmosan mozgott. Amikor fiatal volt, így beszéltek róla. Milyen törékeny kisnő, de ebből a kisnőből sovány, tiszta öregasszony lett, a régi életmód rászoktatta a sok mosdásra. Akaratos volt, makacs, korlátolt, zsémbes, könnyen megharagudott. Bigott is volt, úgy látszott, teljesen elfelejtette a letűnt idők szép kalandjait. Mit akarsz? Kérdezte. Úgy látom, két pohár nem elég hatásos, mondta Cacelin. És talán pezsgőt is adhatnánk. Már 3-4 frankos pezsgő is megteszi, s akkor kirakhatjuk a pezsgős poharakat. Meglátod, az egész szoba megváltozik. Charlotte rosszalta. Minek így dobálni a pénzt? Különben te fizeted, nem tartozik rám. Cacelin habozott, saját magát is meg akarta győzni. Hidd el, sokkal jobb lesz, és amikor felvágjuk a három királyok kalácsát, milyen hangulatot teremt. Döntő érv volt. Cacelin fogta a kalapját, már is ment, 5 perc múlva hozta a palackot, a hatalmas címerrel díszített fehér címkével. Grandvin Moucheux, de Champagneducom te, de Hotel Renovau. Az egykori altiszt sugárzott. Csak 3 frankba került, de azt hiszem, remek. A szekrényből maga vette elő a pezsgős poharakat, s a tányérok elé állította őket. Most a jobb oldali ajtó nyílt. A lánya lépett be. Magas, telt és rózsás jelenség volt, haja gesztenye színű, szemekék. Jófajta fiatal nő, egyszerű ruhát viselt, de az hatásosan érvényesítette teste hajlékony, gömbölyű vonalait. Erős, csak nem férfias hangja telten zengett, felborzolta az idegeket. Rögtön felkiáltott. Ó, pezsgő, jaj de jó, és gyerekesen tapsolt. Apja rászólt. De aztán kedves légy a vendégünkkel, hallod-e, nagy szívességet tett nekem. A lány dallamosán nevetett, s nevetéséből mintha ez sugárzott volna mindent tudok. Most megszólalt az előszoba csengője, ajtók nyíltak és csukódtak. Megérkezett Lesable, frakban jött, fehér nyakkendővel, fehér kesztyűben. Rögtön nagy hatást keltett. Cacelin zavartan és elragadtatva sietett eléje. De drága barátom, csak magunkban leszünk. Látja, én zakóban vagyok. A fiatalember megnyugtatta. Tudom, tudom, előre megmondta, de este én mindig frakkot húzok. Klakját felső karja alá szorította, gombjukában virág volt, meghajolt. Cacelin bemutatta a családját. Charlotte, a nővérem, ez meg a lányom, Coralie. Itthon csak Corának hívjuk. Most mindenki meghajolt. Cacelin folytatta. Szalonunk nincs így persze kissé alkalmatlan, de csak megleszünk valahogy. Ó, pompásan, biztosította Lesable. Elvették tőle kalapját, amelyet magánál akart tartani. Rögtön lehúzta kesztyűjét is. A társaság leült. Messziről nézték őt, az asztalon át, és nem tudták, miről beszéljenek. Végre is Cacelin kezdte újra. Sokáig maradt bent a főnök. Bizony, én ma jókorán megszöktem, segítenem kellett a hölgyeknek. Lesable könnyedén felelte. Nem maradt sokáig. Együtt jöttünk el, még megbeszéltük a Bresti kátrányozott vitorlák ügyét. Bonyolult ügy, sok gondunk lesz vele. Cacelin úgy érezte, tájékoztatnia kell nővérét, feléje fordult. Tudod, az osztályunkon minden kényes ügyet Lesable úr intéz. Úgy is mondhatnám, második főnökünk, a vénlány udvariasan bólintott. Hát persze, hallottam. Tudom, hogy Lesable úr milyen kitűnő ember. Végre bejött a cselédlány, térdével benyomta az ajtót, két kezében a magasra emelt levesestál. A házigazda felkiáltott. Asztalhoz, asztalhoz, Lesable úr, üljön nővérem és a lányom közé. Remélem, nem ijed meg a nőktől. És megkezdődött a vacsora. Lesable kissé elbizakodottan és leereszkedően felelgetett, de igyekezett kedves lenni. Szemesarkából a fiatal lányt figyelte, meglepte hüdesége, kívánatos, szép, egészséges teste. Charlotte kisasszony ismerte öccse tervét, s ezért nagy igyekezettel vezette a közhelyekbe kapaszkodó, üres társalgást. Maga Cacelin sugárzott, hangoskodott, tréfált, töltögette a bort, a sarkon vásárolt vöröset. No, még egy pohárkával ebből a kis burgundiból, nem mondom, hogy valamilyen híres már. Ka, de jó, termelőtől való, ezt ugyan nem pancsolták. Felelek érte, barátainktól kaptuk, délről. A fiatal lány kipirultán, félénken hallgatott, zavarta, hogy mellette ül ez a férfi, akinek sejtette gondolatait. Amikor behozták a homárt, Cacelin megint hangoskodott. Most olyan személyiség érkezik, akivel szívesen megismerkedem. Lesable mosolyogva jegyezte meg. Valamelyik író a homárt a tengerbíborosának nevezte, nem tudta, hogy ez az állat, mielőtt megfőznék, fekete. Cacelin harsogva nevetett. Kitűnő, kitűnő, de Charlotte kisasszony ingerült lett, és megharagudott. Hát ez igazán sértő hasonlat, az az úr tiszteletlen volt, én minden tréfát megértek, minden tréfát. De tiltakozom az ellen, hogy előttem gúnyolják a főpapi méltóságot. A fiatalember meg akarta nyerni a vénlány kegyét, és ezt a pillanatot alkalmasnak vélte, hogy elmondja, ő hívő katolikus. Rossz ízlésűnek nevezte azokat, akik könnyedén beszélnek a nagy igazságokról. Én tisztelem és mélyen hiszem apáim vallását, abban nevelkedtem, és halálomig hű maradok hozzá. Szathelin elkomolyodott. Kenyérgolyóbi sokat gyúrt, és halkan dünnyögte. Helyes, nagyon helyes, de unta ezt a fordulatot, és hamarosan más irányba terelte a társalgást. Gátlás nélkül arról kezdett beszélni, ami minden nap foglalkoztatta, amiben benne élt. A szép maze, hát az most dühönghet, hogy nem léptették elő, mi? Lesab lemosolygott. Ugyan mit várt? Mindenki csak azt kapta, amit megszolgált. És belemerültek a minisztérium nagy témájába, ez mindnyájukat egyformán érdekelte. A két nő, aki esténként másról sem hallott, csak nem úgy ismerte a hivatalnokokat, mint Szathelin maga. Szharlotte nénit különösen Boyssel érdekelte, kalandos történetei, regényes lelke. Szorát titokban a szép maze foglalkoztatta. Különben még soha nem látták egyiket sem. Lesab lefölényesen nyilatkozott róluk, mintha csak egy miniszter bírálná tisztviselőit. Mind őt hallgatták. Maze nem értéktelen kolléga, de ha valaki érvényesülni akar, többet kell dolgoznia. Túlságosan szereti a társaságot, a szórakozást. Ez pedig hátráltat a munkánkban. Magára vessen, ha nem viszi sokra. Mazenak vannak pártfogói, talán eléri a helyettes osztályfőnökséget, de többet semmi esetre sem. Vitolet viszont jól fogalmaz, ezt valljuk be, tagadhatatlan a formaérzéke, de egészében üres. Felületes, erre a fiatalemberre sohasem bíznék fontos munkakört. Értelmes vezető azonban nagyon jól használhatná, kétségtelenül megkönnyítené a dolgát. Szharlotte néni megkérdezte hát Boyssel. Lesab leválat vont. Siralmas figura. Nem tudja, mi az élet. Mindenféle történeteket eszel ki állva elalhatunk tőle. Használhatatlan ember. Szathelin felnevetett. Hanem a legmulatságosabb savonpapa. Mindenki vele nevetett. Azután színházakra fordították a szót, az új darabokra. Lesab leváltozatlan fölénnyel ítélkezett a drámairodalomról, pontosan osztályozta a szerzőket. Megállapította hibáikat és erényeiket. A tévedhetetlen és egyetemes tudású ember biztonságával beszélt. Végeztek a csirkesülttel. Szathelin most leemelte a libamájas tálfedelét. Olyan gyengéd óvatossággal fogta, hogy mindenki megsejthette rendkívüli tartalmát. Nem tudom, ma hogyan sikerült, de kitűnő szokott lenni. A strasbourgi unoka testvérünktől kapjuk. Áhítatos lassúsággal fogyasztották a sréptálba ágyazott ínyentséget. A fagylalt viszont letörte a háziakat. Mártás lett belőle, hígleves, a befőttes tálban csak a megolvadt léringott. A cukrászínas ugyanis már hétkor elhozta a fagylaltot, s a kis cseléd megkérte, hogy rögtön vegye ki a jeges tartályból, mert ő fél hozzányúlni így történt. Szathelin elkeseredetten ki akarta küldeni, de amikor a három királyok kalácsára pillantott, mégis megbékélt. Olyan szertartásosan vágta fel, mintha a tészta valamilyen rendkívüli titkot rejtene. Mindenki a jelképes értelemmel felruházott kalácsot nézte, kézről kézre adták a tálat, s azt ajánlották egymásnak, hogy ki kicsukott szemmel nyújjon a saját darabjáért. Vajon kié lesz a babszem? Együgyűen mosolyogtak. Lesab meglepetten, halkan felkiáltott. Hüveik és mutatóujja között már fel is villantotta a nagy, fehér babot, amelyre még rátapadtak a tésztafoszlányok. Szathelin tapsolt, és rögtön kiáltozni kezdett. Válasszon királynét, válasszon királynét. A király néhány pillanatig vívódott. Nem lenne okosabb Szharlotte nénit választani, hízelegne neki, megnyerné, maga felé hajlítaná. De azután eszébe jutott, hogy Szoráért hívták meg, és igazános. Tobának tartanák, ha a vén kisasszonyt választaná. Odafordult hát fiatal szomszédnőjéhez, és átnyújtotta neki a felségjogokat jelképező babszemet. Megengedi, hogy felajánljam magának? Most először néztek szembe egymással. Köszönöm, mondta a lány, és átvette a hatalom zálogát. Lesab le ezt gondolta. Ez a lány igazán csinos, gyönyörű a szeme, remek kis macska, a nők összerezzentek a durranásra. Szathelin már nyitotta a pezsgőt, az ital hevesen habzott ki a palaszból, lefolyt az abroszra. Teletöltötték a poharakat, és a házigazda megjegyezte. Látni, hogy jó márka, Lesab le már is kortyolt a pohárból, hogy a pezsgő ki ne csorduljon, s Szathelin felkiáltott. A király iszik, a király iszik, a felhevült Szharlotte néni utána sipította. Iszik a király, iszik a király. Lesab lehatározottan ürítette ki poharát, s letette az asztalra. Láthatják, nem ijedek meg, aztán Szorához fordult. Most pedig magán a sor. A lány is inni akart, de amikor mindenki ízt harsogta feléje a királyné iszik. A királyné iszik, elpirult, nevetni kezdett, és visszatette a poharát. A vacsora végén már mindenki jókedvű volt, a király szorgalmasan bókolt a királynénak. Amikor a likőröket kínálták, Szathelin bejelentette. Most pedig leszedetjük az asztalt, és rögtön több helyünk lesz. De ha nem esik az eső, egy percre kinézhetnénk az erkélyre. Már teljesen besötétedett, ő azonban mindenáron szerepeltetni akarta a kilátást. Kitárták az üvegajtót, párás levegő áradt a szobába. Az éjszaka enyhe volt, akár áprilisban, csak egy lépcsőfok választotta el az ebédlőt a széles erkélytől. Kiléptek. Alig láttak valamit, a nagyváros felett bizonytalan fény lebegett, mint a glória a szentek feje körül. Helyenként erősödött a fény, s Szathelin magyarázni kezdte. Nézze, ott az éden ragyog úgy, amaz meg a körutak vonala. Milyen tisztán látni, persze nappal még pazarabb a kilátás, akármerre jár, ennél nem látsz ebbet. Lesable a vaskorlátra könyököl Szora mellé, aki hallgatva, szórakozottan feledkezett bele a semmibe, s hirtelen elzsibbasztotta valamiféle mélabús vágyakozás. Czarlotte néni a párás levegő elől visszahúzódott az ebédlőbe. Szathelin kinyújtott karral tovább szavalt, sorra mutogatta a távolban, a sötétben, az ott az Hotel des Invalides, az a Trocadéro, amaz meg a Diadali Vazétoi Leon. A fiatalember halkan ezt kérdezte. Hát maga Szora, szereti innen a magasból Párizst? A lány felrezzent, mintha most ébredne. Szeretem-e? Igen. Különösen este, elgondolom, mi minden zajlik odalent. Hány boldog és hány szerencsétlen ember él ezekben a házakban? Mennyi mindent tudhatnánk, ha mindent látnánk? Lesable olyan közel húzódott hozzá, hogy könnyőkük és váluk összeért. Holdfényben tündéri lehet. A lány suttogva felelte. Az, mint egy gustavedoré metszet. Milyen érdekes volna végig sétálni a háztetőkön. A fiatalember most a szórakozásairól, az álmairól faggatta. Szora bátran válaszolt, mindenre meggon. Doltan, okosan felelt, nem volt sem túl józan, sem ábrándos. Lesable megállapította, hogy értelmes lány, s már arról ábrándozott, milyen jó lenne átfogni telt, kemény derekát, hosszan csókolgatni a fiatal arcot. Ahogy a naprókortyokkal a finom pálinkát ízlelgetjük, ugyanúgy kellene csókolni őt, a füle mellett, ahová most az utcai lámpák fénye vetődik. Vonzotta a lány, közelsége egészen felgyújtotta. Szora érett, szűzi testéből finom erotika áradt, Lesable torka kiszáradt. Úgy érezte, órákig, éjszakákon, heteken át itt tudna maradni, mellette könyökölve, boldoggá tenné, hogy látja őt, és átjárja szépsége. És szinte költői érzések kavarták fel, ahogyan most a ragyogóan elterülő, hatalmas Párizst nézte, az éjszakai, a szórakozó, a gyönyörbe merülő Párizst. Mintha uralkodnék a roppant városon, fölötte lebegve. Elképzelte, milyen boldogság lenne esténként ezen az erkélyen könyökölni egy asszony mellett. Szeretnék egymást, ajkuk összeérne, összefonódnának, s alattuk elnyújtóznék az óriás város, a sok-sok szerelem, minden közönséges kielégülés és hétköznapi vágy, sők ott állnának, egészen közel a csillagokhoz. Vannak esték, mikor a józanok is álmodoznak, mintha szárnyuk nőne. Talán a pezsgő is megrészegítette. Szathelin bement a pipájáért, most visszajött, és rágyújtott. Nem kínálom cigarettával, tudom, hogy nem dohányzik. Pedig nincs annál jobb, mint egyet-egyet elfüstölni itt a magasban. Nem is kívánnék élni, ha földszinten kellene laknom. Mert leköltözhetnénk oda is, a háza nővéremé, sövé a két szomszéd ház is jobbról-balról. Szépen hoznak, pedig annak idején olcsón szerezte. Az ebédlő felé fordult, bekiáltott. Mennyit is fizettél ezekért a telkekért, Czarlotte. A vénlány sípító szózuhataga megindult. Lesablehoz eleinte csak foszlányok jutottak el. 1863-ban, 35 frank, csak később határoztam el, hogy építetek ekkora három ház, egy bankár, legkevesebb 500 ezer frankot kapnék értük. Olyan gyönyörűséggel beszélt szaporodó vagyonáról, mint a kiszolgált katona régi csatáiról. Felsorolta, mik mindent vett, házaira milyen ajánlatokat kapott, mennyit emelkedett az értékük. Lesablet mindez már nagyon érdekelte, megfordult, s most hátát támasztotta az erkély korlátjának. De így is csak töredékeket csípett el, hirtelen ott hagyta a fiatal lányt, s belépett a szobába, hogy semmit nem ulasszon. Leült Czarlotte néni mellé, és hosszan értekezett vele, milyen emelkedés várható a lakbérekben, mit jövedelmez a pénz, ha jól helyezik el. Mit ingatlanban s mit értékpapírokban. Csak éjféltájban búcsúzott, és megígérte, hogy hamarosan ismét meglátogatja őket. Egy hónap múlva az egész minisztérium Jaskves Leopold Lesable és Céleste Szora Czathelin házasságától zsongott. A fiatal házasok ugyanazon az emeleten rendezkedtek be, ugyanolyan lakásban, amilyen Czatheliné és Czarlotte néné volt. A régi lakónak felmondtak, de Lesable boldogságát valami nagyon zavarta. A néni semmilyen határozott biztosítékot nem adott, hogy vagyonát valóban Szora örökli. Végül mégis megesküdött, Isten előtt esküdött meg, már végrendelkezett, s az írást Belhomme közjegyző őrzi. Azt is megígérte, hogy egész vagyona unokahúgáé lesz, egyetlen feltétellel. Ostromolták, mi ez a feltétel, ő azonban megtagadott minden további magyarázatot. Csak jóindulatúan mosolygott, s inkább még egyszer megesküdött. Feltételét igazán könnyű teljesíteni. Végül Lesable úgy látta, hogy bele kell törődnie a bigott vénség köntör falazásába és csökönyösségébe, Szora nagyon tetszett neki, szerelme legyőzte aggodalmait, s megadta magát Szathelin ostromának. És most boldog volt, ha nyugtalanította is valamelyes bizonytalanság. Szerelmes volt a feleségébe, semmit sem csalódott. Napjai nyugodtan, egyenletesen teltek. Néhány hét alatt tökéletesen belenőtt a házas életbe, s a régi kiváló hivatalnok maradt. Elmúlt egy év, ismét új év napja volt. Nagy meglepetésére nem léptették elő, pedig biztosan számított rá. Maze és Vitolet jutottak feljebb. Zsboissel bizalmasan közölte Szathelinnel, hogy ezt a két alakot egyes teripityává veri, amikor hazafelé mennek, szemben a főkapuval, mindenki szeme láttára. Persze nem tette meg. Lesable egy hétig aludni sem tudott, annyira izgatta az ügy. Hiába törte magát, mégis mellőzték, úgy dolgozott, mint egy állat. Ő végezte a helyettes osztályvezető munkáját, rabot évenként 9 hónapot is feküdt a Valdegráce kórházban. Ő pedig minden reggel 8:30-kor bent volt már, este 7:30-kor ment haza. Mit akarnak még, ha ennyi munkát, ilyen erőfeszítést sem méltányolnak, akkor majd ő is úgy dolgozik, mint a többi kész. Becsüljék meg, aki rendesen dolgozik. De hogyan dobhatta őt félre Torzhebeuf, aki eddig úgy bánt vele, akár a fiával? Tisztán akart látni, elhatározta, hogy bemegy főnökéhez, és beszél vele. Egy hétfőn reggel, mielőtt még társai megérkeztek volna, valóban bekopogtatott a kényúr ajtaján. Savanyúan kiáltották. Szabad, belépett. A nagy asztalt elborították az akták, az apró Torzhebeuf ott ült és írt. Hatalmas feje úgy borult az írómappára, mint egy nehezék. Felnézett, megpillantotta a kedvencét. Jó reggelt, Lesable, hogy van? Jó reggelt, kedves főnök úr, nagyon jól, és a főnök úr. Torzhebeuf letette a tollat, és karosszékét arra tolta. Vékony, törékeny, sovány teste a komoly, fekete redingote bagombolva. Szinte elveszett a nagy bőr karosszékben. A becsületrend hatalmas, ragyogó tiszti csillaga, mint a parázs világított keskeny mellén. Ezt a csillagot is aránytalanul nagyra méretezték. Kóponyája szinte agyonnyomta a vézna alakot, mintha az egész ember csak csupa fej lett volna, mint a gomba. Állkapcsa hegyes, arca beesett, szeme kidüllett, homloka hormótlan. Fehér haját hátra fésülte, intett. No, üljön le, barátom, és mondja el, mit akar. Hivatalnokaival, mindenkivel, katonásan és idegen bánt. Gondolataiban egy hajó kapitányának érezte magát, s a minisztériumot hatalmas hadihajónak, az egész francia flotta vezérhajójának. Lesable izgatottan s kissé sápadtan vágott bele. Kedves főnök úr, azt szeretném megkérdezni, elveszítettem-e a becsülését? Dehogy, kedves barátom, dehogy, hogy is kérdezhet ilyet? Mert meglepett, hogy az idén nem léptettek elő. Engedje meg, főnök úr, hogy mindent el. Mondjak, és bocsássa meg vakmerőségemet. Tudom, hogy mindig kivételesen kegyes volt hozzám, és nem remélt előnyökben részesített. Azt is tudom, hogy általában csak 2-3 évenként juthatunk előbbre. De ne haragudjék, ha elmondom, hogy körülbelül 4-szer annyi munkát végzek, mint társaim, és legalább 2-szer annyi időt töltök itt a minisztériumban, mint ők. Ha tehát valaki mérlegre tenné egyfelől fáradtságos munkámat, másfelől fizetésemet. Ez a mérleg nagyon megbillenne. Lesable még odahaza a leggondosabban megfogalmazta ezt a kis beszédet, s kitűnőnek tartotta. Torzhebeuf egy ideig meghökkenve gondolkódott a megfelelő válaszon, majd kissé hidegen ezt mondta. Előre kell bocsátanom, hogy elfben megengedhetetlen az e fajta beszélgetés hivatalnok és feljebb valója között. De magának mégis válaszolok, mert értékelem munkáját. Tudja meg, hogy én az idén is javasoltam előléptetését, éppen úgy, mint más években. De az államtitkár úr kihúzta a maga nevét. Kihúzta, azzal az indokolással, hogy maga a házasságával biztosította a jövőjét. Nem csak jó módú lesz, ha nem akkora vagyon birtokába jut, amilyenről szerényebb kollégái nem is álmodhatnak. És vajon nem helyese, hogy ezeket a körülményeket figyelembe vettük? Maga gazdag lesz, komolyan gazdag. Ha évente 300 frankkal többet kap, az magának semmi, kollégái zsebében pedig még ez a kis javítás is nagyon sokat jelent. Hát ezért mellőzték az idén, barátom. Lesable zavarodottan és bosszankodva vonult ki. Este a vacsoránál barátságtalanul hallgatott. Szora általában derült és közönyös volt, de makacs. Ha valamit nagyon akart, nem engedett belőle. Lesable már nem érezte az első hetek érzéki varázsát. Most is. Vágyott Szorára, mert üde volt és csinos, de néha, mintha megérintette volna a kiábrándulás, az együttélés csömöre. Itt volt a hétköznapi élet száz közönséges vagy torz részlete, a hanyag reggeli megjelenés, az olcsó, sokat viselt régi pongyola, a színe hagyott fésülködő köpcsi, nem voltak gazdagok. És azután a házi munkák, a szegényes háztartásokban ezeket nagyon is közelről látjuk. Mindez letörölte a házasság hamvát, szhervasztotta költészetét, pedig ez a csillámlás mennyire vonzotta őket a távolból, jegyes korukban. Szharlotte néni is zavarta családi életüket, mindig náluk ült, mindenbe beleszólt, irányítani akart, megjegyzéseket tett, s, mert nagyon vigyáztak rá, nehogy megsértsék, inkább lemondóan tűrték, növekvő, titkolt elkeseredéssel. Öreges, nehézkes járásával ide-oda csoszogott a szobákban. Egyre hallották vékony hangját. Ha nektek volnék, én ezt tenném. Ha nektek volnék, én azt tenném. Amikor férj és feleség néha egyedül maradt, Lesable hidegesen kifakadt. Elviselhetetlen a nénikéd, elegem volt belőle, hallod? Elegem volt. Szora nyugodt maradt. Mit akarsz? Mit csináljak vele? A férfit elragadta a düh. Borzalmas ilyen családban élni, Szora még mindig nyugodtan felelte. A család borzalmas, de az örökség kellene, mi? Ne játszd az ostobát, neked éppen olyan érdeked, hogy tűrjük Szharlotte nénit, mint nekem. És a férfi hallgatott, erre nem tudott mit válaszolni. Szharlotte néni mostanában egyre a gyerekkel gyötörte őket. Félrehúzta Lesablet, és az arcába suttogta. Számítok rá, fiam, hogy apa leszel, mielőtt meghalok. Még látni akarom az örökösömet. Ne mondjátok azt nekem, hogy Szora nem született anyának. Csak rá kell nézni, azért házasodunk, fiam, hogy családunk legyen, hogy utódaink legyenek. Anya szent egyházunk tiltja a gyermektelen házasságot. Tudom, nem vagytok gazdagok és a gyerek pénzbe kerül, de a halálom után mindenetek meg lesz. Egy kis Lesablet akarok, értsd meg, követelem a kis Lesablet. Amikor 15 hónap múlva sem teljesült kívánsága, agódni kezdett. Egyre jobban sürgette őket. Tanácsokat suttogott Szorának, mint aki valamikor sok mindent tudott, és még visszaemlékszik egyre másra. Egy reggel azután nem tudott felkelni, rosszul érezte magát. Sohasem volt beteg, Szathelin izgatottan kopogott veje ajtaján. Szaladj gyorsan Barbette doktorért. Odabent pedig mondd meg a főnöknek, hogy ilyen körülmények közt ma nem megyek be a hivatalba. Lesable egész nap nyugtalan volt, sehogyan sem ment a munka, a fogalmazás, nem tudott belemélyedni a különböző ügyekbe. Torthebeuf csodálkozva jegyezte meg. Mintha szórakozott volna Lesable úr, Lesable idegesen kapta fel a fejét. Fáradt vagyok, kedves főnök úr, egész éjjel virrasztottam a néni mellett. Komolyan beteg, az osztályvezető hideg maradt. Elégedjenek meg azzal, hogy Szathelin úr mellette van, nem engedhetem meg, hogy alárendeltje im magánügyei miatt hivatalom rendje felboruljon. Lesable kitette az asztalra óráját, és izgatottan, türelmetlenül leste, mikor lesz 5 óra. Amint a nagy udvarban elhangzottak az óraütések, már is futott. Most történt meg vele először, hogy a munkaidő leteltével rögtön elhagyta a minisztériumot. Olyan türelmetlen volt, hogy bérkocsiba vágta magát. Odahaza felrohant a lépcsőn. A cselédlány nyitott ajtót, Lesable dadogva kérdezte. Hogy van? A doktor úr azt mondja, nagyon rosszul. Hatalmasat dobbant a szíve, egészen megrendült. Azt mondta, mi lesz? Hát ha meg is hal. Belépni sem mert a beteg szobájába, csak kihívatta Szathelint. Apósa rögtön megjelent, óvatosan nyitotta az ajtót. Házi kabátban volt, fején görög sapkája. Békés estéken így szokott a tűz mellett üldögélni. Suttogva beszélt. Rosszul van, nagyon rosszul, már 4 órája eszméletlen, délután feladták az utolsó kenetet. Lesable alig állt a lábán, leült. Hol a feleségem? Mellette. De tulajdonképpen mit mond az orvos? Szívrohama volt. Még magához térhet, de lehet, hogy az éjszaka meghal. Mond, szükséged van rám, mert, ha néni, inkább be sem mennék. Nagyon megviselne. Jó, jó. Menj csak át hozzátok, rögtön hívatlak, ha kell. Lesable a szobájába húzódott. Mintha megváltozott volna körülötte a lakás, egyszerre nagyobb lett, világosabb. De nem tudott egy helyben maradni, kilépett az erkélyre. Július vége volt, s a nagy, nyári nap, mielőtt eltűnt volna a trocadéró két tornya mögött, lángoló zuhatagot öntött a háztető kezére. A láthatáraján vörösen ragyogott az ég, feljebb sápadt a sarany színezte, még feljebb sárga, majd zöld lett, fénnyel átitatott, könnyű zöld, s fent a magasban, egészen fent tiszta hüdekék. A fecskék, mint a nyíl, suhantak. Szem alig követhette őket. Gyorsan tűnő szárnyú kivelt vonala az ég aljának vöröslő alapjára rajzolódott. Rózsaszín felhőzet lebegett a házak rengetege és a távoli síkság felett, lángoló pára, amelybe feltörtek a templomtornyok és az emlékművek karcsú oszlopai, az egész látványosság, akár egy hatásos színpadi kép. A diadali vazetói leon hatalmas testként feketé lett a láthatárt elöntő tűzvészben, s az invalidusok kupolája olyan volt, mintha a magasból egy másik nap rázuhant volna egy épület tetejére. Lesable két kézzel szorította a vaskorlátot, úgy kortyolta a levegőt, mint a bort, ugrálni, kiabálni lett volna kedve, vadul hadonászni, átjárta a mély, diadalmas boldogság. Az élet ragyogó, a jövő csupa öröm, mihez is kezd majd, elábrándozott, most zajt hallott maga mögött, felrezzent, a felesége volt, szora szeme kivörösödött, arca kissé megduzzadt, fáradtnak látszott. Csókra nyújtotta homlókát, majd ezt mondta, oda átvacsorázunk, hogy a közelben lehessünk. A cseléd majd vigyáz rá, Lesable átment szorával a Czachelin lakásba. Apósa már az asztalnál ült, lányát és vejét várta. Hideg csirke, burgonya saláta és egy tál leper sorakoztak a tálalon. A leves a tányérokban gőzölgött. Leültek. Czachelin megjegyezte, nem szeretnék sok ilyen napot. Nehéz, nagyon nehéz, de ahogyan mondta, hangjában csak közöny volt, sarcán bizonyos megelégedettség. Hatalmas étvágyjal kezdett falni, megdicsérte a kitűnő csirkét, a jó ízű salátát. Lesable gyomra azonban összeszorult, ő alig evett, nyugtalanul figyelt a szomszéd szoba felé, ahol csend volt, mintha csak üresen állna. Szora sem volt éhes, elérzékenyülten könnyezett, s asztalkendője csücskével időnként megtörült eszemét. Czachelin megkérdezte, no, mit mond a főnök? Lesable mindenről beszámolt, de apósa még részletesebben akart tudni mindent, elismételtette az egyes mondatokat, olyan kíváncsi volt, mintha legalább egy éve nem járt volna a minisztériumban. Nagy izgalom lehetett, mikor megtudták, hogy Charlotte beteg, mi? Arra gondolt, milyen diadalmasan vonul be az osztályra nővére halála után, s kollégái hogyan bámulják majd. De, mintha titkos lelkiismeret furdalását akarta volna elhallgattatni, ezt mondta. Nem kívánok semmi rosszat szegény drágámnak. Isten a megmondhatója, azt szeretném, ha nagyon sokáig élne. De azért szép kis bomba lesz. Savon papa még a kommunről is megfeledkezik. Az első szemepre tették, amikor a betegszoba ajtaja kinyílt. A vacsorázók összerezzentek, és mind a hárman ijedten felugrottak, maguk sem tudták, miért. A kis cseléd jött be, változatlanul nyugodt, bamba arccal. Szelíden közölte, már nem lélegzik. Czachelin, asztalkendőjét a tányérok közé dobva, mint az őrült, berohant, szoradobogó szívvel utána. Lesable csak megállt az ajtóban, messziről nézte az átsápadt foltját, a lenyugvó nap már alig világított oda. Apósa mozdulatlan, hajlott hátát látta, amint a fekhelyet figyelte. És egyszerre messziről, nagyon messziről, a világ végéről hangot hallott, olyan volt, mint az álombéli hang, amely a legkülönösebb dolgokat közli. Ezt mondta a hang. Vége, semmit nem hallok, és látta, hogy a felesége térdre borul, homlokát az ágy fölé hajtva zokogni kezd. Ekkor végre ő is elszánta magát, hogy belép. Czachelin éppen felállt, s most a párna fehér mezőjén megpillantotta Charlotte néni arcát, lecsukott szemével, beesett, sápadt arcával. Viaszbávúnak látszott. Szorongva kérdezte, meghalt. Czachelin még mindig nővérét figyelte, de most veje felé fordult, és összenéztek. Meghalt, ismételte, arcára kétségbeesést szeretett volna erőltetni. A két férfi tekintete találkozott, s még nem is tudták, miért, ösztönösen kezet szorítottak, mintha egyik a másiknak megköszönné, amit egymásért tettek. Ezután már nem vesztegették az időt, serényen hozzáfogtak a halál körüli különböző intézkedésekhez. Lesable vállalta, hogy elhívja az orvost, s vállalt minden más sürgős tennivalót is. Vette a kalapját, s futva ment le a lépcsőn, sietett, hogy végre az utcán legyen, egyedül akart maradni, nagyot lélegzeni, feleszmélni, magányosan élvezni szerencséjét. Amikor mindent elintézett, még nem ment haza. Kifordult a körútra, emberekre vágyott, a sodródásra, az este vidám hullámzására. Oda szeretett volna kiáltani, mindenkinek külön-külön. 50 000 livre évi jövedelmem van, 50 000, 50 000, zsebretett kézzel sétált, megállt a kirakatok előtt, drága szöveteket, ékszereket, luxusbútorokat nézett, vigyorogva ismételgette. Ezt most már mind megvehetnem. Egy volt elért, ahol csak gyászruhákat árultak. Hirtelen egy kínos gondolat szúrt bele, hát ha nem is halt meg. Ha tévedtek, gyors léptekkel rohant haza, s a kétség ott remegett benne. Alig lépett be, már megkérdezte. Itt volt a doktor, Czachelin felelt. Itt. Megállapította a halált, s kiállította a halotti bizonylatot. Bementek a halott szobájába. Szora az egyik karosszékben ült, és még mindig sírt. Csendesen sírt, kínlódás nélkül, szinte minden szomorúság nélkül, csak a nők könnyei ilyen könnyűek. Amikor mind a hárman egyedül maradtak, Szathelin halkan megszólalt. Most, hogy a lány lefeküdt, megnézhetjük, nem dugott-e el valamit a bútorokba. És a két férfi munkához látott. Kirakták a fiókokat, beletúrtak a ruhazsebekbe, kisimították a legapróbb papírdarabot is. Éjfélig semmit nem találtak. Szora elaludt, egyenletesen, gyengén horkolt. Szathelin megkérdezte, virrasszunk reggelig. Lesable zavarában azt mondta, talán illő lenne, ha virrasztanánk. Érre apósa rögtön határozott. Akkor pedig behozzuk a karosszékeket. Két párnázott karosszéket cipeltek be a fiatalok lakásából. Egy órával később az örök mozdulatlanságba dermedt holttest mellett mind a hárman különböző ritmusban horkoltak. Csak reggel ébredtek fel, amikor a kis cseléd bekópogott. Szathelin szemét dörgölve rögtön beismerte. Hát bizony elaludtam talán már fél órája is, Lesable azonban feltalálta magát. Láttam, én egy pillanatig sem tudtam aludni. Csak éppen lehunytam a szemem, hogy pihentessem. Szora átment saját lakásukba. Lesable most címlelt közönnyel kérdezte apósától. Te mit gondoltál, mikor menjünk el a közjegyzőhöz? Ismernünk kellene a végrendeletet. Hát, ha akarod, akár most reggel is, Szorának is velünk kell jönnie. Azt hiszem, igen, végre is ő az örökös. Akkor megyek, megmondom, hogy készüljön. És Lesable rugalmas léptekkel kiment. Belhomme közjegyző irodáját éppen nyitották, amikor Szathelin, Lesable és Szora vigasztalhatatlan arccal, mély gyászban beléptek. A közjegyző rögtön fogadta és leültette őket. Szathelin beszélt, ugye, ismer, uram, Szharlotte Szathelin öccse vagyok. Ez itt a lányom meg a vőm, szegény nővérem tegnap meghalt. Holnap temetjük. Tudom, hogy önnek adta át a végrendeletét. Eljöttünk hát, hogy megkérdezzük szegény drágámnak mi a végakarata a temetésével kapcsolatban. Vagy nincs-e önnek valamilyen más közölnivalója is. A közjegyző kihúzott egy fiókot, borítékot vett elő, feltépte, s felmutatta a benne levő írást. Itt a végrendelet másolata, uram, azonnal megismertethetem önökkel. A másik példány nálam marad, különben szóról szóra egyezik ezzel. Hangosan olvasni kezdte. Alulírott, Ftorinet Harlotte Szathelin, a következőkben nyilvánítom végső akaratomat. Egész vagyonomat, mely körülbelül 1.120.000 frank, unokahúgom, Céleste Szoralie Szathelin gyerekeire hagyom, jövedelmét pedig, az elsőszülött nagykorúságáig, a szülők élvezik. Alá következő rendelkezéseimmel meghatározom minden gyerek részét, valamint azt a részt, ami a szülőké maradt halálukig. Ha előbb halnék meg, mielőtt unokahúgomnak örököse születnék, vagyonom 3 évig a közjegyzőnél marad, hogy fentebb kifejtett akaratomat végrehajthassa, ha ez alatt az idő alatt a gyerek megszületnék. Ha azonban az ég Szoralie unokahúgomat a halálomat követő 3 év alatt sem ajándékozza meg gyerekkel, azt kívánom, hogy vagyonomat a szegények és különböző jótékony intézmények örököljék, és ezt a közjegyző mossza szét az alábbi rendelkezések szerint. És most egyesületek végtelen sora következett, számok, újabb rendelkezések, feltételek. Majd Belhomme igen udvariasan az elképet Szathelinnek nyújtotta át azokmányt. Úgy érezte, néhány magyarázó szóval tartozik. Amikor Szathelin kisasszony először tisztelt meg, és közölte velem végakaratát, elmondta, mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy vagyonának véréből származó örököse legyen. Ellenérveimre egyre határozottabban fejtette ki kívánságát. Ebben különben vallásos érzése is megerősítette. Úgy vélte, hogy a meddőházasság égi átok alatt áll. Elhatározását semmiképpen nem tudtam megmásítani. Higgyék el, nagyon sajnálom. Rámosolygott Szoralicra. De azt hiszem, az elhunyt desideratuma igen, hamar teljesülhet. A család távozott, sokkal dúltabbak voltak, semhogy gondolkodni tudtak volna. Mentek hazafelé, szó nélkül, egymás mellett, megszégyenítve és teledőveik, mintha kölcsönösen meglopták volna egymást. Még Szora bánata is elpárolgott, nagynénye hálátlansága felmentette minden. Gyász alól, Lesable szólalt meg először, sápadtajka rángott a méltatlankodástól. Mutasd csak azt az írást, fordult apósához, de visuk is meg akarok ismerkedni vele. Szathelin átnyújtotta a végrendeletet, és a fiatal ember olvasni kezdte. Megállt a járdán, hagyta, hogy a siető emberek beleszaladjanak, csak állt ott, és éles, gyakorlati tekintettel sorra vett minden mondatot. Amazok, 2 lépéssel előbbre, némán várták. Lesable visszaadta a végrendeletet. Semmit nem tehetünk, mondta. Szépen meglopott minket, Szathelininger ült volt, reményeik összeomlottak. Az Istenit mégiscsak neked kellett volna gyerekről gondoskodnod. Jól tudtad, hogy ezt akarja. A fiatal férfi szó nélkül vállat vont. Amikor hazaértek, már sokan várták őket, emberek, akiket mesterségük a halál szolgálatára rendelt. Lesablebe ment saját lakásukba, többé semmivel nem akart foglalkozni. Szathelin meg belekötött mindenkibe, ordítozott, hagyják már békében, és végezzenek minél gyorsabban. Úgy érezte, nagyon nehezen szabadul ettől a hullától. Szora is szobájába zárkózott, meg sem moccant. Talán egy óra múlva Szathelin kopogott veje ajtaján. Én vagyok Leopold, tudni akarom, mi a véleményed? Nyitod be, mert végre is meg kell beszélnünk az egészet. Szerintem mégis tisztességes temetést kellene rendeznünk, nehogy a minisztériumban gyanakodjanak. A kiadásokról később, különben is, még semmi nem veszett cél. Fiatal házasok vagytok, miért ne lenne gyereketek? Csak akarni kell, ennyi az egész, és most vegyük sorra, mit kell sürgősen elintéznünk. Te talán bemész a minisztériumba, én pedig megcímezem a gyászjelentéseket. Lesable savanyúan beismerte, hogy apósának igaza van. Leültek egymással szemben a hosszú asztal két végére, és írták a fekete keretes értesítéseket. Azután megebédeltek. Szora is megjelent, közömbös arccal, mintha az egész ügy nem tartoznék rá. Sokat evett, mert előző nap alig nyelt le egy-két falatot. Ebéd után a fiatalasszony rögtön visszatért szobájába, Lesable a minisztériumba indult, Szathelin pedig kitelepedett az erkélyre. Lovaglóülésben helyezkedett el, és pipára gyújtott. A súlyos nyári fény függőlegesen zuhogott a ház rengetegre, és az üvegezett tetők itt-ott úgy lángoltak, mint a tűz. A vakítva szétszóródó sugarakat alig állta a szem. A patakzó fényözömben Szathelin ingújiban, pislogva a zöld dombokat nézte, arra messze, túl a nagyvároson, túl a poros külső kerületeken. Árrá gondolt, hogy a Szajna szélesen, nyugodtan, frissen folyik ott a dombok alján, a fák alatt. Mennyivel jobb lenne kint a zöldben, a fűben hasalva, egészen kint a folyóparton, bele-beleköpni a vízbe, és nem itt sülni, ezen a vaserkélyen. Rossz kedvű volt, gyötörte felsülésük, a váratlan csapás, mely különösen azért volt olyan keserves, mert hosszú és erős reménykedés előzte meg. Hangosan, magában beszélt, nagy lelki megrázkódtatásokban, rögeszmés megszállottságban beszélnek így az emberek. De piszok vicc, hajtogatta. Hallotta, hogy mögötte a szobában a temetkezési vállalat emberei mozognak, a kalapács minduntalan lelecsapott, szögezték a koporsót. Amióta visszajöttek a közjegyzőtől, nem is nézte meg a nővérét. Lassan-lassan mégis átjárta a bőrét és agyát a ragyogó nap melege, vidámsága, fénylő varázsa. A helyzet talán nem is olyan kétségbeejtő. Miért ne lenne a lányának gyereke? Még 2 éve sincs férinél. A veje pedig kicsi ugyan, de erős, jó kötésű, egészséges férfi. Azért is lesz gyerekük az Istenit. Lesz. Kell, hogy legyen. Lesable lopva surrant be a minisztériumba, a szobájába. Asztalán papírlap várta a főnök hívatja. Először türelmetlenül legyintett, kedve támadt fellázadni az újra ránehezedő zsarnokság ellen, majd vad és égő vágy kapott bele felülkerekedni. Osztályfőnök lesz, minél hamarabb osztályfőnök, s aztán még több. Le sem vetette redingoteját, így ment betort Hebeufhöz. Az alkalomhoz illő bánatos arcot öltött, sőt még valamilyen őszintébb, mélyebb szomorúság is megjelent az arcán, az az öntudatlan levertség, ami a nagy bosszúságokat követi. Tort Hebeuf hatalmas feje felemelkedett az aktákról, nyersen odaszólt. Egész délelőtt kerestem. Miért nem volt benn? Lesable rögtön felelt. Nagy szomorúság ért bennünket, főnök úr, meghalt a nagynéném, Szathelin kisasszony. Azért is jöttem most, hogy megkérjem, legyen ott holnap a temetésén. Tort Hebeuf arca azonnal megenyhült. Hangjába már is valamelyes megbecsülés vegyült. Így már értem, kedves barátom, így igen, ott leszek a temetésen. Most pedig rögtön hazaküldöm, bizonyára sok a tennivalója. Lesable azonban nem engedett a buzgalomból. Köszönöm, kedves főnök úr, de már mindent elintéztem. És itt maradok egészen a hivatalos idő végéig. Visszament szobájába. A hír gyorsan elterjedt, s most mindenfelől jöttek a hivatalnokok, hogy megszorítsák kezét. De hangjukban inkább szerencse kívánat volt, mint részvét. És főként azért jöttek, mert kíváncsiak voltak, hogyan fog viselkedni. Ő elszánt színészkedéssel állt a beszédüket és tekintetüket, olyan ügyesen, hogy mindannyian elámultak. Jól tartja magát, mondták. Tarthatja is, jegyezték meg mások. Valójában fenemód elégedett lehet. Mazemerészebb volt, mint a többi, s fesztelen társasági modorban megkérdezte. Tudja már pontosan, mennyi a hagyaték? Lesable a közömbösség tökéletes hangsúlyával felelte. Egészen pontosan nem, a végrendelet körülbelül 1.200.000 frankról szól. Ezt is csak azért tudom, mert a közjegyzőnek közölnie kellett velünk néhány intézkedést, ami a temetésre vonatkozik. Mindannyian úgy vélekedtek, hogy lesablehot hagyja a minisztériumot. Évente 60.000 livre, ilyen jövedelemmel senki nem maradt firkász, így már valaki az ember, s az lesz belőle, amire kedve van. Voltak, akik azt hitték, hogy az államtanácsot veszi célba, mások meg úgy gondolták, inkább a képviselőséget. A főnök is lemondását várta, készen arra, hogy az államtitkár elé terjeszti. Az egész minisztérium kivonult a temetésre, és megállapították, hogy a temetés nagyon szegényes. De valahogyan elterjedt a híre, maga Czachelin kisasszony kívánta így. Meghagyta a végrendeletében. Czachelin másnap már folytatta munkáját, Lesable pedig egy heti gyengélkedés után szintén megjelent. Kis és ápadt volt, de szorgalmas és buzgó, mint az előtt. Mintha semmi nem történt volna velük. Társaik csak annyit figyelhettek meg, hogy vastag szivarókat tüntetőjén szívtak, és évjáradékról, vasúti részvé. Nyékről, nagy összegekről úgy beszéltek, mint akiknek a zsebében komoly értékpapírok lapulnak. Nem sokára az is elterjedt, hogy Párizs környékén nyaralót béreltek, ott töltik a nyár végét. Fösvények, mint az öregasszony, hiába családi vonás, ezek aztán egymásra találtak, igazán nem úri dolog ilyen vagyonnal hivatalban gürcölni. De bizonyos idő múlva már nem beszéltek róluk. Megmérettek, és könnyűnek találtattak. Charlotte néni temetése óta Lesable csak a millióra gondolt, mindig a millióra, s Marta a düh, még ki sem öntheti a szívét. Az egész világot meggyűlölte siralmas felsüléséért. Ók is felvetette magában a kérdést, de hát 2 évi házasság után miért nincs gyerekem? És szíve megdobbant a félelemtől, hogy gyerektelenek maradnak. Ekkor kétségbe esetten kitűzte a célt apa lesz, olyan volt, mint Majálison a kölyök, aki megigézetten bámulja a magas, fénylőmászórút tetejére tűzött díjat, s megesküszik, hogy feljut oda, erős lesz, bátor, ügyes és makacs. Igen, apa lesz, annyian azok, miért ne lehetne ő is? Talán hanyag volt. Nem törődöm közömbösségében tájékozatlan maradt. Mert sohasem vágyódott igazán arra, hogy utóda legyen, nem törte magát érte. De most elkeseredetten összeszedik minden erejét, többé semmit nem mulaszt. És sikerülni fog, sikerülni, mert akarja. Mire azonban hazaért, olyan gyengeség fogta el, hogy ágyba kellett feküdnie. A kemény csalódás most éreztette hatását. Az orvos elég komolyan vette állapotát, s egyelőre. Teljes nyugalmat rendelt, később is igen óvatos életmódot, Lesablet ideglász fenyegette. Egy hét múlva mégis felkelt, s azon túl rendszeresen bejárt a minisztériumba. De továbbra is betegnek érezte magát, s közeledni sem mert a hitvesi ágyhoz. Tétovázott és remegett, mint egy tábornok a sorsát eldöntő ütközet előtt. Minden este megfogadta másnap igen, másnap összeszedi magát, és a testi-lelki egészségnek ilyen szerencsés órájában mindennek sikerülnie kell. Pillanatonként tütőerét tapogatta, egyszer gyengének, máskor szaporának érezte, izgatószereket szedett, nyers húst evett, mielőtt hazatért volna, hosszú, edzősétákat tett. De nem erősödött meg, ahogyan szerette volna, s ekkor eszébe jutott, hogy a nyár végét talán Párizs környékén tölthetnék. Most ezzel áltatta magát. Vidéki friss levegőre van szüksége, az majd csalhatatlanul meggyógyítja berzenkedő idegeit. Az ilyen gyengélkedőnél, amilyen ő is, a falu csodálatos, döntő eredményeket hozhat. A biztos, közeli siker megnyugtatta, jelentősen ismételgette apósának. Ha már kint leszünk, összeszedem magam, és minden menni fog. Maga ez a szó, falu, mély jelentéssel telt meg. Bezoncsban béreltek egy kis házat, s nem sokára mindannyian kiköltöztek. A két férfi reggelenként gyalog ment a réteken át a colombesi állomásig, este megint gyalog tértek haza. Szora imádta ezt az életet a csendes folyóparton, elnyúlt a víz mellett, virágot szedett, s finom, remegő, szőkesásokból nagy csokrokat vitt haza. Esténként a 3 ember a Moroe víz duzzasztójáig sétált, itt betértek egy pohár sörre a hársfa vendéglőbe. A folyót néhány pillanatra feltartóztatta a hosszú cölöpsor, majd a hullámok átsustorogtak a zsilip kapun. A víz itt 100 méterre is forrt, habzott, bugdácsolt, zuhogása megremegtette a partot, finom pára, porzó víz lebegett a magasban. Mint könnyű füst szállt a zsilip felől a hullámok és a felkavart iszap szaga. Sötét lett. Arra messze, nagy fények hirdették Párizst, s Czachelin minden este felkiáltott. A fenébe is, ez aztán nagyváros, időnként, a sziget csúcsánál, egy-egy vonat róbogott át a vashídon, néhány pillanatig mennydörgőit, majd hamarosan eltűnt jobbra, vagy balra, Párizs, vagy a tenger felé. Lassan lépdeltek hazafelé, nézték a felkelő holdat, majd leültek az árokpartra, hogy tovább gyönyörködhessenek a látványban. A hold lágy, sárga fénye beomlott a nyugodt folyóba, együtt úszott a vízzel. Remegő tükrén tüzes fényjáték csillant. Békák rövid, éles hangja harsant. Éjszakai madarak szólították egymást. Néha nagy, néma hárny suhant végig a vízen, megzavarva a folyó csillogó nyugalmát. Orvhalászok voltak. Hirtelen kivetették hálójukat, majd zajtalanul behúzták a csónakba a ficánkoló, csillámló zsákmányt, mintha kincset emeltek volna ki a mélyből, ezüst halak eleven halmazát. Szora meghatottan, gyöngéden nehezedett férjére. Tudta, mit remél a másik, de soha nem beszéltek róla. Mintha másodszor lettek volna jegyesek, másodszor vágyakoztak első ölelésükre. A férfi néha lopva megcsókolta Szorát, a füle mögött, a nyakszirt hajlatán, belecsókolt a finom bőrbe, a kedves kis mélyedésbe, ahol sejmes pihék göndörödnek. Az asszony ilyenkor visszaszorította kezét, így vágyódtak egymásra, de még nem engedtek. Izgatta és visszatartotta őket a náluk nagyobb erő, az örökség, a milliók egyetlen szelleme. Szathelin is boldogan élt, megnyugtatta a körülötte éledező remény. Nagyokat evett, nagyokat ivott. Alkonyattáj szinte költői elérzékenyedés fogta el, a természet káprázatos látványossága még a legtompább emberben is felkelti néha a meghatottság és kiszolgáltatottság érzését. Ha fényzáporoz a fák koronájában, ha a messzi dombok mögött a lebukó napbíbor színeket remegtet a folyón. Ilyenkor mindig megszólalt. Ha ilyesmit látok, még Isten hívő leszek. Szinte belém vág, és a szíve felé bökött. Tudjátok, egészen furcsán érzem magam. Mintha olyan csodálatos vízbe merítettek volna, melytől sírni támadt kedve az embernek. Lesable ez alatt egyre erősödött, rég nem érzett fiatalos tűz éledezett benne, futni szeretett volna, mint egy csikó, a fűben hemperegni, jókedvében kiáltozni. Itt az ideje, gondolta, s valóságos nász éjszaka volt. Azután mézes hetek következtek, csókokkal és reményekkel. És azután rájöttek, hogy kísérletük csődöt mondott. Csalódtak. Kétségbe estek, szerencsétlenek voltak. De Lesable még mindig nem csüggett, emberfeletti erőfeszítéssel harcolt tovább. Szorát ugyanaz a vágy hajszolta, és ugyanaz a félelem remegtette. Erőteljesebb, egészségesebb volt a másiknál, készségesen átadta magát a férfinak, forrón visszacsókolta, és tüzelte fáradó szerelmét. Október elején visszatértek Párizsba. Életük most kínossá vált. Már kellemetleneket mondogattak egymásnak. Szathelin is megsejtette, mi a helyzet, s mérgező célzásokkal, egy bakakáplár durvaságával gyötörte a fiatalokat. A három ember szünet nélkül rágta, emésztette, feszítette kölcsönös gyűlölködésük és a megkaparinthatatlan örökség. Szora most már hangosan beszélt, kíméletlen volt. Férjével úgy bánt, mint egy kisfiúval, mint egy kölyökkel, egy jelentéktelen, nem fontos alakkal. Szathelin vacsora közben megszólalt. Ha én gazdag lettem volna, sok gyerekem lenne. Persze, aki szegény, annak józannak kell maradnia. Leányához fordult. Fogadok, hogy te rám ütsz, de ha egyszer a te. Jelentősen vejére nézett, s megvetéssel rántotta fel a vállát. Lesable ilyenkor hallgatott a felsőbbrendű ember a rivőkes aládban. A minisztériumban feltűnt sápadtsága. Még osztályfőnöke is megkérdezte. Nem beteg? Mintha megváltozott volna. Nem, nincs semmi bajom, kedves főnök úr. Talán csak fáradt vagyok. Mostanában sokat dolgozom, hiszen láthatta is. Biztosra vette, hogy az év végén előléptetik, s ez a remény megint nyakába akasztotta a mintahivatalnok nehéz jármát. De csak jelentéktelen pénzjutalmat kapott, kevesebbet, mint bárki. Apósa, Szathelin, semmit. Lesable, sértetten, ismét bement főnökéhez, s most először szólította uramnak. Hát érdemes úgy dolgozni, uram, mint én, ha nem méltányolják. Torchebeu fingerülten kapta fel hatalmas fejét. Megmondtam már, Lesable úr, hogy ilyen vitát nem kezdeményezhet közöttünk. Még egyszer elismétlem, panaszát illetlennek tartom. Ha a maga vagyonát összehasonlítom kollégái szegénységével, Lesable nem tudott uralkodni magán. És, ha semmim sincs, mert nincs, néném a házasságunkból születő első gyerekre hagyta vagyonát. Apósom meg én a fizetésünkből élünk. Torchebeuf meglepődött, majd rögtön visszavágott. Ha most nincs is semmiük, nem sokára mégis gazdag lesz. Nem panaszkodhat. Lesable visszavonult, az elmaradt előléptetés talán még jobban leverte, mint a megmarkolhatatlan örökség. Amikor egy reggel, néhány nap múlva, Szathelin megérkezett a minisztériumba, a szép maze mosolyogva lépett szobájába. Nem sokára Pitolet jelent meg, az ő szeme is csillogott, s végül Boyssel lökte be az ajtót, izgatottan és gúnyos nevetéssel. Egyetértő pillantást vetett a többire. Csak Savon papa másolt nyugodtan, agyakpipája a szájában, ott ült magas székén, lába a keresztlécen, akár egy kisfiú. Egy ideig hallgattak, mintha eladásra vártak volna. Szathelin iktatta az aktákat, és szokása szerint hangosan ismételgette. Toulon, tiszti étkező felszerelése a Rithelieu-nek. Lorient, búvár felszerelés a Desaix-nek. Brest, vitorlavászon minták, angol gyártmány. Belépett Lesable. Mostanában minden reggel maga jött aktáért, mert apósa már nem fáradt vele, hogy az altisztel szobájába küldje. Míg Lesable Szathelin asztalán keresgélte aktáit, Maze kezét dörzsölte, oda-oda vetett pillantásokkal figyelte őt, Pitolet pedig cigarettát sodort, és sugárzott róla a jókedv, ajka remegett a kikívánkozó nevetéstől. Oda szólt az öreg írnoknak. Savon papa, maga sokat tapasztalt életében, ugye? Az öreg tudta, hogy most megint gúnyolni akar. Ják, s megint csak a felesége kerül sorra, nem is felelt. De Pitolet folytatta. Maga biztosan rájött a titokra, hogyan lehet gyerekhez jutni, hiszen magának több is volt. Az öreg felütötte a fejét. Tudja, Pitolet úr, nem szeretem ezeket a tréfákat. Szerencsétlenségemre méltatlan nőt vettem feleségül. De, amikor meggyőződtem hűtlenségéről, elváltam tőle. Maze közömbösen, el nem mosolyodva kérdezte. És többször is meggyőződött, ugye? Savon papa komolyan felelt. Többször, Maze úr, megint Pitolet vette át a szót. De ez mégsem vette el a kedvét attól, hogy több gyereknek legyen az apja. Azt hallottam, háromnak, négynek is. Az öreg ember elvörösödött, kínlódva válaszolta. Maga sértegetni akar, Pitolet úr. Ez mégsem fog sikerülni magának. A feleségemnek csak ugyan három gyereke volt. Nem minden alap nélkül gondolom, hogy az első tőlem való. A másik kettőt azonban megtagadom. Pitolet belevágott. Igen, igen, mindenki azt mondja, hogy az első a magáé. És ez elég is, nagyon szép, ha egy gyereke is van az embernek. Nagyon szép és nagyon boldoggá tehet. Fogadok, hogy Lesable kollégánk újongana, ha egy is sikerülne neki, egyetlen egy, mint magának. Szathelin abba hagyta az iktatást. Nem nevetett, pedig Savon papa, a keserves ábrázatával, megint úgy kiszolgáltatta magát nekik, mint máskor, ső ilyenkor a legdurvább vicceket zúdította az öreg emberre. Lesable már összeszedte aktáit, de most megérezte, hogy tulajdonképpen őt támadják, serregőkből maradt, zavart csingerült volt, nem értette, ki árulhatta el titkát. De hirtelen eszébe jutott beszélgetése a főnökkel, s rögtön tudta, most erélyesen kell föllépnie, különben az egész minisztérium céltáblája lesz. Boissel nevetgélve járkált a szobában. Egyszerre vadul felrikkantott az utcai árusok rekett hangján. A gyerekáldás titka, csak 10 centiméter, csak 2 só, kérdezze meg Savon papát, hogyan csinálta. Szörnyen érdekes részletek. Mindenki nevetett, csak Lesable és az apósa nem. Pitolet Szathelinhez fordult. Mi van magával? Elsavanyodott a jó kedve? Mintha maga nem is tartaná mulatságosnak, hogy Savon papának mégis van egy gyereke a feleségétől. Pedig ez vicces, szavamra nagyon vicces, nem mindenki tudná utána csinálni. Lesable megint az aktákat forgatta, úgy viselkedett, mint aki semmit nem hall, mert éppen teljesen elmerült az olvasásban, de elsápadt. Boissel tovább kiáltozott. Örökösök, figyelem, hol a titok, itt a titok, figyeljetek, hogyan kapjátok meg a gubát, az egész csak 10 centiméter, csak 2 só. De Maze közönségesnek érezte ezt a fordulatot, s különben is haragudott Lesablera, aki elütötte a vagyontól, amelyikre titokban ő is pályázott, s ezért nyílt támadásba kezdett. Mi baja van, Lesable, egészen sápadt. Lesable felkapta fejét, keményen belenézett a másik szemébe. Néhány pillanatig habozott, ajka remegett. Jó lett volna, ha most odavághat valamilyen erős, sértő szellemességet, de sehogyan sem talált megfelelő mondatot, s csak ennyit felelt. Semmi bajom, csak csodálkozva figyelem, milyen ötletesek. Maze még mindig a kályhához támaszkodott, most felemelte redingotei a két szárnyát, s felnevetett. Hát csak megtesszük, barátom, megtesszük, amit elik tőlünk. De úgy vagyunk, mint maga, nem mindig sikerül. Most már röhögtek. Csak Savon papa képettel, homályosan sejteni kezdte, hogy ezúttal nem róla beszélnek, nem őt gúnyolják. Szája tátva maradt, tolla megállt a levegőben. Szathelin előredőlt, keze ökölbe szorult. Elszántan, hogy bármelyiknek neki esik. Lesable csak dadogott. Nem értem. Mi az, ami nem sikerül nekem? A szép Maze eleresztette redingoteja egyik szárnyát, hogy megsimíthassa bajuszát, s kedvesen mondta. Ó, nagyon jól tudom, hogy magának minden sikerül, minden, amibe belevág. Nem is volt hát helyes, hogy éppen magát említettem. Szóval, Savon papa gyerekeiről beszéltünk, s nem a magáéról, hiszen magának nincs is gyereke. s mivel magának minden sikerül, kétségtelen, hogy azért nincs, mert nem is akar. Lesablenyer sem felcsattant. Mi köze hozzá, a kihívó hangra Maze ugyanúgy vágott vissza. Mondja, mi baja, beszéljen tisztességesen, vagy megjárhatja. Lesable már reszketett a haragtól, többé nem tudott uralkodni magán. Maze úr, én nem vagyok szép fiú, se butakakas. De maga az, magával én többet nem állok szóba, nem érdekel sem maga, sem a magához hasonló alakok. És megvetően pillantott Vitolet és Boyssel felé. Maze rögtön tudta, hogy most a nyugalom és az irónia a legjobb felelet. De megsértették hiúságában, s különben is egyet még akart vágni ellenfelén, ezért pártfogói hangon, szemében gyűlölettel, mintha csak baráti tanácsot adna, ezt mondta. Kedves Lesable, maga elvesztette a mértéket. Megértem, hogy bosszankodik. Valóban kellemetlen lehet elpottyantani egy vagyont. Olyan csekélység miatt, olyan semmiség miatt. De nézze, ha akarja, én rendelkezésére állok, s még csak nem is kérek érte semmit. Baráti szívességből megteszem, 5 perc az egész. Még beszélt, amikor Lesable hozzávágta savon papa tinta tartóját. Eltalálta. Maze arcán végig folyt a tinta, egyetlen pillanat alatt olyan lett, mint egy néger. Előreugrott, szeme fehérje kivillant, ütésre emelte kezét. De ekkor Cathelin már veje előtt állt, átnyalábolta a hosszú Mazet, rázta, taszigálta, ütötte verte, s végül nekikente a falnak. Maze minden erejét összeszedve kitépte magát szorításából, felszakította az ajtót, s visszakiáltott a két férfinak. Majd hallanak rólam, és elrohant. Vitolet és Boyssel követték. Boyssel később azzal magyarázta visszahúzódását. Félt, ha belekeveredik a harcba, még megöl valakit. Szobájába érve Maze legelőször is tisztálkodni kezdett, de ez sehogyan sem sikerült. Ezt a sötét lila tintát kitöröltetlennek és eltávolíthatatlannak hirdették. Valóban az volt. Tombolva és kétségbe esetten állt a tükör előtt, összegyűrt törülközőjével vadul dörgölte arcát. De csak még sötétebb lett, vöröses lila, mert a dörzsöléstől a bőre is kivirult. Boyssel és Vitolet bejöttek hozzá, és különféle tanácsokkal álltak elő. Egyik azt mondta, mosdjon meg tiszta olajban, a másik inkább az ammóniák szeszmel. Lett kardoskodott. A szolgát leküldték a gyógyszertárba, kérdezze meg a gyógyszerészt is. A szolga valamilyen sárgás folyadékkal és habkővel tért vissza. Egyik sem segített. Maze csüggetten leült. Most meg kell beszélnünk az ügylovagias részét. Vállaljátok, hogy a segédeim lesztek? Bocsánatkérést, vagy fegyveres eléptételt követelek Lesabletól. Mind a ketten vállalták, s a következő lépésen kezdtek tanakodni. A két úr teljesen tájékozatlan volt, hogyan is jár el egy pár bajsegéd, de nem merték bevallani. Persze kifogástalanul szerettek volna viselkedni, s ezért csak óvatos és bizonytalan megjegyzéseket tettek. Elhatározták, hogy tanácsot kérnek a fregat kapitánytól, aki a szénügyeket intézte a minisztériumban. Ő sem tudott sokkal többet. Egy ideig gondolkodott, majd mégis azt ajánlotta, keressék meg Lesablet, és szólítsák fel, nevezze meg két barátját, akivel tárgyalhatnak. Már elindult a kollégájuk szobája felé, amikor Boyssel hirtelen megtorpant. Nem kellene kesztyűt húznunk, Vitolet habozott. Persze. De a kesztyűért le kellett volna menni ők a boltba, s ők nem hagyhatták el a minisztériumot, a főnök ilyesmiben nem ismerte a tréfát. A szolgát küldték hát le, hozzon valahonnan nagyobb választékot. A színen is fennakadtak. Boyssel feketét ajánlott, Vitolet azonban nem tartotta a feketét a helyzethez illőnek. Végül is viola színű kesztyűnél kötöttek ki. Amint a két ünnepélyes, kesztyűs úr belépett Lesable szobájába, az felkapta a fejét, és nyersen rájuk szólt. Mit akarnak? Vitolet beszélt. Uram, barátunk, Maze úr megbízásából keressük fel, hogy megfelelő magyarázatot, vagy fegyveres elégtételt kérjünk, amiért tetlegességre ragadtatta magát vele szemben. Mit? Ő sért meg, s még ő kér elégtételt? Mondják meg neki, hogy megvetem, akármit mond vagy tesz, megvetem. Boyssel tragikusan előbbre lépett. Uram, ön arra kényszerít minket, hogy egy jegyzőkönyvet jelentessünk meg a lapokban, amelyik magát majd igen kellemetlenül érinti. Vitolet gonoszul hozzátette. Ez a jegyzőkönyv súlyosan árthat a becsületének és a karrierjének is. Lesable dermedten nézte őket. Mit tegyen, időt akart nyerni. Uraim, 10 perc múlva válaszolok. Megvárnák válaszomat Vitolet úr szobájában. Amikor egyedül maradt, rémülten körülnézett, mintha tanácsot, vagy védelmet keresne. Párbaj, párbajoznia kell. Megremegett, úgy érezte, már is lázas. Békés ember volt, soha nem gondolt ilyen lehetőségre, nem is készült fel ilyen kockázatokra és indulatokra, nem edzette meg magát soha ezekre a félelmetes eseményekre, nem álmodta bele magát ilyen helyzetbe. Felállt, de rögtön visszaroskadt. Szíve össze-visszavert, térde megcsuklott. Haragja és indulata egyszerre elpárolgott. De a minisztérium közvéleményére gondolt, elképzelte, hogyan tárgyalják meg ügyét minden szobában, slankadó büszkesége feltámadt. Nem tudta, mit tegyen, főnökéhez fordult tanácsért. Torchebeuf megrökönyödött és zavarba jött. Életében még nem találkozott olyan esettel, amikor fegyveres elégtételadás szükségessége merült volna fel. Arra is gondolt, mindez felboríthatja hivatala rendjét, így csak ennyit mondott. Én nem szólhatok bele, ez lovagias ügy, nem tartozik rám, de írok néhány sort Bowes kapitánynak. Ő járatos az ilyenekben, s majd útba igazítja. Lesable megköszönte a levelet, s felkereste a kapitányt, aki rögtön vállalta is az egyik párbaj segédtisztségét. Még egy helyettes osztályvezetőt vett maga mellé. Boyssel és Vitolszt kesztyűben várták őket. Az egyik szomszéd szobából kölcsön kértek két széket, hogy mind a négyen leülhessenek. Méltósággal köszöntötték egymást, helyet foglaltak. Vitolszt kezdett beszélni, ismertette az ügyet. A kapitány meghallgatta, s végül ezt mondta. Súlyos ügy, de nem jóvá tehetetlen. Minden attól függ, hogyan kezeljük. Ravasz, öreg tengerész volt, mulatott rajtuk. S megindult a hosszú tárgyalás, amelynek eredményeképpen nagy gonddal négy levelet fogalmaztak, kölcsönös magyarázatokat. Ha Maze úr kijelenti, hogy alapjában nem áll szándékában Lesable urat megsérteni, akkor Lesable úr készséggel elismeri, hogy hibázott, amikor hozzávágta a tintatartót, és bocsánatot kér meg gondolatlan hevességéért. A négy segéd visszatért megbízóihoz. Maze asztala előtt ült, tele volt a közeli párba izgalmával. Titokban abban reménykedett, hogy Lesable mégis visszavonul. Közben hol jobbról, hol balról megnézte arcát egy kis fém tükörben, minden hivatalnok tartogat ilyent a fiókjában, hogy este, mielőtt elmennének, rendbe hozzák szakállukat, hajukat, nyakkendőjüket. Átolvasta a levelet, s látható megelégedéssel kijelentette. Ez tisztességes elintézés, aláírom, Lesable sem vitatkozott segédeivel, elfogadta, amit eléje tettek. Ha így látják jónak, kötelességem, hogy aláírjam. A négy segéd ismét összeült. Kicserélték a leveleket, komolyan üdvözölték egymást, s miután az ügyet így befejezték, elváltak. A minisztérium felajzva várakozott. A hivatalnokok egyik szobából a másikba rajzottak friss hírekért, s minduntalan egymásba ütköztek a folyosókon. Persze nagy volt a csalódás, amikor a bonyodalom ilyen hamar megoldódott. Valaki ezt mondta, de még ettől se lesz gyereke. A megjegyzés futó tűzként terjedt. Még versbe is szedték, amikor már úgy látszott, hogy mindent elintéztek, Boyssel fogas kérdést vetett fel. Hogyan viselkedjenek az ellenfelek, ha találkoznak? Üdvözöljék egymást, vagy viselkedjenek úgy, mint két idegen. Úgy döntöttek, hogy véletlenül találkoznak a főnök szobájában, és Torchebeuf jelenlétében néhány udvarias szót váltanak. A jelenetet azonnal meg is rendezték. Utána Maze rögtön kocsit hozatott, és hazament, hogy a bőrét alaposan lesikálja. Lesable és Czathelin kettesben távoztak, némán és egymás ellen acsarkodva lépkedtek, mintha azt, ami történt, egyikük, vagy másikuk idézte volna elő. Alig lépett be Lesable a lakásába, kalapját elkeseredve a fiókos szekrénybe vágta, és rákiáltotta a feleségére. Hát nekem elég volt, most már pár bajom is van miattad. Szora rábámult, meglepetten és már is ingerülten. Pár bajod? Miféle pár bajod? Maze megsértett. Miattad? Az asszony közelebb lépett. Miattam, hogy érted? Lesable indulatosan belevetette magát az egyik karosszékbe. Megsértett. Fölösleges többet mondanom, de Szora tovább firtatta. Követelem, hogy ismételjél minden szót, amit rólam mondott. Lesable elpirult és dadogott. Azt mondta, hogy szóval a meddőségedre célzott. Erre az asszony megrándult, egyszerre elöntötte a düh, és nőies lényéből kitört az apai durvaság. Én? Csattant fel. Hogy én meddő vagyok, mit tudhat erről az a hülye? Meddő, igen veled, mert te nem vagy férfi, de ha más valaki felesége lettem volna, akárki érted, bizony lennének gyerekeim, mit tatod a szádat? Drágám, fizettem meg, hogy ilyen tehetetlen alaknak lettem a felesége. De halljuk, mit feleltél annak az aljasnak? Lesable megrettent a vihartól. Hát, pofon vágtam, hebegte, Szora csodálkozva nézte, és ő mit csinált? Elküldte a segédeit. Ez történt. Szorát most már érdekelte az ügy, mint minden asszonyt, őt is izgatták a drámai fordulatok, egyszeriben elcsendesedett, és hirtelen becsülni kezdte a férfit, aki életét kockáztatja érte. Mikor verekeztek? Kérdezte, Lesable nyugodtan mondta, nem verekszünk, a segédek elintézték, Maze bocsánatot kért, felesége felháborodva és megvetéssel nézett rá. Megsértettek, és te belenyugszol, meg se verekszel, már csak az hiányzott, hogy gyáva is légy. A férfi felhördült. Hallgass, jobban tudom, mint te, hogy mivel tartozom a becsületemnek. Különben itt van maze levele. Nesze, olvasd el, majd meglátod. Szora átvette a levelet, belepillantott, és mindent megértett. Gúnyosan felnevetett. Szóval te is írtál egy levelet? Mind a ketten féltetek egymástól. Ó, milyen gyávák a férfiak, csak lennénk mi a ti helyetekben, pedig engem sértettek meg engem a te feleségedet, s te megelégedtél ennyivel. Miért is csodálkozom akkor, hogy még egy gyerek se telik ki tőled? Mindenben ugyanaz vagy, éppen olyan puha a nőkkel, mint a férfiakkal. Mondhatom, szép kis alakot szereztem magamnak. Egyszerre Cathelin hangján beszélt, s egészen úgy mozgott. Az öreg bakanyers hangja és durva mozdulatai voltak ezek. Csípőretett kézzel állt, magasan, erősen, egészségesen, előre domborodó, kerek mellel, arca kivirult, hangja elmélyült, fiatal bőrét megfestette a felszökővér. Nézte az előtte ülő sápat, kicsi, kopaszodó férfit, borotvált arcát, rövid, ügyészes pofaszakáját. Legszívesebben megfojtotta és széttépte volna. Mindenben tehetetlen vagy, érted? Mindenben, a hivatalban is mindenki a fejedre nő. Kinyílt az ajtó, s a kiválásra Cathelin nézett be. Mi történik itt? Kérdezte, Szora odafordult. Megmondtam a véleményemet ennek az úrnak, lesablefel nézett, s most ő is észrevette, mennyire. Hasonlítanak, mintha fátyol hasadt volna szét előtte, ebben a pillanatban meglátta, milyenek valójában apa és lánya, ugyanaz a vér, ugyanaz a közönséges. Durva jellem, úgy érezte, elveszett. Arra ítélték, örökké közöttük kell élnie. Most már Cathelin se takargatta véleményét. Ha legalább elválhatnál tőle, kellemetlen, ha egy nőnek kappan a férje. Lesablereszketve ugrott fel, szinte robbant a kappanra. Apósa felé indult, kapkodva keresgélte a szavakat. Menj innen, menj, ez az én lakásom, érted? Megtiltom, hogy ide belépj. A fiókos szekrényről felkapott egy palackot, meglóbálta, mint egy husángot. Cathelin ijetten hátrált kifelé. Hát ebbe meg mi ütött? Morogta, de lesable dühenem csillapodott, ez sok volt. Most visszafordult Szorához, s az asszony meglepetten figyelte kitörését. Lesable letette a palackot, és tovább kiabált. Te pedig, de nem tudta, mit mondjon, hogyan folytassa, csak állt előtte, eltorzult arccal, hangja megbicsaklott. Szora felnevetett. A sértő nevetés egészen megvadította, odaugrott, baljával megragadta nyakát, és jobb tenyerével hatalmasan pofon ütötte. Az asszony levegő után kapkódott, megzavarodva hátrált. Beleütközött az ágyba, s rázuhant. Lesable még most sem engedte el, tovább pofozta. Azután hirtelen felegyenesedett, elfulladt, kimerült. Már szégyelte durvaságát. Hát, látod, dadogta, de Szora meg sem mozdult, mintha megölték volna. Ott feküdt a hátán, az ágy szélén, arcát eltakarta két kezével. Lesable restelkedve közelebb lépett, szorongva várta, mi lesz. Már igazán felfedhetné az arcát, hogy lássa, mi van vele. Elmúlt néhány pillanat, és szorongása csak egyre nőtt. Szora, beszélj már, Szora, szólongatta halkan, az asszony nem felelt, nem mozdult. Mi baja, vajon mire gondol, és főleg mire készül? Amilyen gyorsan támadt haragja, ugyanúgy el is viharzott. Már undorodott magától, azt érezte, közönséges csirkefogó. Megvert egy nőt, a saját feleségét, ő, az okos, hideg férfi, a jól nevelt, a józan. Indulata érzelmességbe olvadt. Bocsánatot szeretett volna kérni, letérdelni, megcsókolni a megvert, lángoló arcot. Az asszony még mindig kezébe temette arcát. Ő ujjahegyével gyengéden megérintette a kezét. De Szora talán nem is érezte. Beszézgette, simogatta, mint a megvert kutyát. Szora nem vett róla tudomást. Szora, hallgass meg, Szora, én vagyok a hibás. Hallod, mintha meghalt volna. Ekkor megpróbálta felemelni kezét. A kéz könnyen engedett. És alatta meglátta tágra nyitott szemét, az egyiket. Őt nézte, mereven, nyugtalanítón. Tovább szólongatta. Hallgass meg, Szora, elragadott a harag, az apát hozott ki a sodromból. Nem lehet így sértegetni valakit. De az asszony még mindig nem felelt, mintha nem is hallaná. Nem tudta, mit mondjon, mihez kezdjen. Megcsóholta a füle mögött, s mikor kiegyenesedett, könnyet látott az asszony szemében, a kövér könnycsepp most budjant ki, gyorsan végiggurult arcán. Szemhéja verdesve kinyílt s becsukódott. A férfit kétségbeesés és meghatottság szorongatta. Széttárt karral borult feleségére. Ajkával félretolta a másik kezét is, és csókolta. Szegény Szorám, könyörgött. Bocsáss meg, Bocsáss meg, Szara sírt, teste mozdulatlan maradt, hangtalanul sírt, a nagyon mély szomorúság könnyeivel. A férfi egészen magához ölelte, simogatta, gyengétségeket suttogott a fülébe, mindent, ami éppen eszébe jutott. Szara továbbra is érzéketlen maradt. De már nem sírt. Soká maradtak így, elnyúlva, egymást átölelve. Sötétedni kezdett, a kis szoba megtelt árnyakkal, és, amikor már egészen sötét volt, a férfi felbátorodott, s olyan módon kért bocsánatot, hogy ismét reménykedhettek. Amikor aztán felkeltek, Lesable hangja már a megszokott volt, és arca is olyan, mintha semmi sem történt volna. Szara azonban meghatottnak látszott, csendesebben beszélt, alázatosan, szinte hízelegve nézett férjére, a váratlan támadás feloldotta az idegeiben növekvő feszültséget, szívét is megenyhítette. Menj át apádhoz, unatkozhatik így egyedül. Fordult hozzá férje nyugodtan. Különben is ideje vacsorázni. Szara kiment. Valóban már 7 óra volt, s a kis cselét hamarosan jelentette, hogy kész a vacsora. Szatheli nyugodtan, mosolyogva lépett be lányával. Asztalhoz ültek, régóta nem beszélgettek ilyen meghitten. Mintha ezen az estén mindnyájukkal valami örvendetes történt volna. Reményeik fellobbantak, új erőre kaptak, aztán megint csak szétfoszlottak. Izgatottan várakoztak, és hónapról hónapra csalódtak. Lesable buzgólkodott, Szara tele volt jó akarattal, s mint hiába. A szorongás izgatottá tette őket. Mindegyik a másikat okolta a sikertelenségért, és a kétségbe esett, fáradt, lesoványodott férj legfőképpen apósa gorombaságaitól szenvedett. Otthoni marakodásaikban Szathelin egyszerűen csak kakaskának nevezte vejét, s ilyenkor bizonyára arra a délutánra célzott, amikor majdnem egy palaszk repült az arcába, mert kiejtette a kappan szót. Apa és lánya ösztönösen szövetséget kötöttek. Szinte lángoltak a dühtől, mindig csak a hatalmas vagyonra gondoltak, oly közel volt hozzájuk, s mégis oly elérhetetlen. Azt sem tudták már, mit eszeljenek ki, hogy megalázzák és gyötörjék a tehetetlent, akik minden bajuk okozója volt. Ha asztalhoz ültek, Szara így kezdte. Ma szerény ebédet eszünk. Persze másképp volna, ha gazdagok lennénk. Nem én tehetek róla. És, amikor Lesable a minisztériumba indult, még utána kiáltott a szobájából. Vigyél magaddal ernyőt. Ne gyere haza olyan sárosán, mint az omnibusz kereke. Különben igazán nem az én hibám, hogy még mindig körmölnöd kell. Ha pedig ő ment el hazulról, felsóhajtott. Ha akkor más férjet választok, ma saját kocsim van. El nem mulasztott egyetlen órát, egyetlen alkalmat, szemrehányásokkal piszkálta a férfit, oda-oda vetett egy sértő megjegyzést. Csak Lesable volt a bűnös, ő volt a felelős, hogy elúszik a pénz, és ez a pénz az övé lehetett volna, az övé, Szarájé. Végre egy este a férfi megint elvesztette a türelmét. De a kutya úristen, itt elhallgatsz már. Különben is a te hibád, csak is a tied, ha nincs gyerekünk. Mert nekem van. Hazudott. Mert minden jobb volt, mint ez az örökös szemrehányás, mint a szegyen, hogy nem tartják férfinak. Szara előbb csodálkozva rámerett, belenézett a férfi szemébe, igaz-e? De rögtön megértett mindent, s megvetéssel felelte. Neked, gyereked, Lesable elszántan ismételte. Törvénytelen gyerekem, asnyéresben neveltetem, az asszony nyugodtan mondta. Holnap meglátogatjuk, látni szeretném, a férfi elvörösödött. Ahogy akarod. Másnap Szara már 7-kor talpon volt, s amikor Lesable megkérdezte, miért kelt fel, rögtön felelt. Meglátogatjuk a fiadat, tegnap este megígérted, vagy talán ma már nincs fiad. A férfi is kiugrott az ágyból. Hát nem a gyereket fogjuk meglátogatni, hanem elmegyünk egy orvoshoz. Az majd megmondja rólad az igazságot. Szara öntelten rávágta. Mehetünk, én ugyan nem félek tőle. Szathelin rögtön vállalta, hogy a minisztériumban. Bejelenti, veje beteg. És a Lesable házas pár, a szomszédban lakó orvos tanácsára, pontosan a megbeszélt időben becsöngetett Lefilleul doktornál, több népszerű fogamzási útmutató szerzőjénél. Aranylécekkel díszített fehér szalomba kerültek. Gyengén bútorozott, nagy szoba volt, a sok székkel is üresnek látszott. Leültek, Lesable izgatott volt, remegett, szegyeiké is magát. Végre ők következtek. Valamiféle irodahelyiségbe léptek, itt egy alacsony, kövérkés ember fogadta a betegeket, szertartásosan és hidegen. Lefilleul doktor várakozva nézte őket, de Lesable csak nem tudott megszólalni, a füle is égett. Ekkor Szara elszánta magát, mintha fejest ugrana, beszélni kezdett, mindenre készen, csak elérje célját. Doktor úr, azért jöttünk, mert nincs gyerekünk. El kell mondanom, nagy vagyom forog kockán. És következett a hosszú, aprólékos, kínos vizsgálat. De Szarát mindez nem feszélyezte, teljesen átengedte magát az orvos vizsgálódásainak. Látszott, Ezt a nőt magasabb cél lelkesíti és erősíti. A doktor majdnem egy óráig foglalkozott a házas párral, de végül nem nyilatkozott határozottan. Semmit nem találok, mondta, semmi rendkívülit, vagy különlegeset. Esetük különben elég gyakori. A testtel is csak úgy vagyunk, mint a lelkiekkel. Hány házasság bomlik fel, mert két ember kedélyese hogyan sem fér össze. Miért csodálkoznánk, ha mások meddők maradnak, mert testük nem egyezik. Úgy látom, asszonyom, maga jól fejlettségen alkalmasan formált arra, hogy anyává váljék. De magánál sem fedeztem fel, uram, semmi rendelleneséget. Inkább csak legyöngült, s talán éppen azért gyönge, mert annyira igyekszik. Megengedi, hogy kikópogtassam és meghallgassam. Lesab lenyugtalanul vetette le mellényét, és az orvos oda tapasztotta fülét mellkasára, majd hátára, azután makacsul végig kopogtatta gyomrától nyakáig, veséjétől a tarkójáig. Az első szívhangnál könnyű zörejt észlelt, és a tüdőnél is agályoskodott kisé. Kímélnie kell magát, uram. Feltétlenül kímélnie, most csak vérszegény és fáradt, más baja nincs. De ezek a jelentéktelen tünetek sokszor igen komoly betegséggé súlyosodhatnak. Lesab lesápadozott a félelemtől, és a legapróbb részletre is utasításokat kért az orvostól. Bonyolult. Kúrára szorították. Vasat kellett szednie, véres húsókat ennie, napközben több csésze erőlevest inni, tornászni, majd sokat pihenni, a nyarat vidéken tölteni. A doktor arra az időre is ellátta tanáccsal, amikor már összeszedi magát. Különböző módszereket ajánlott, hasonló esetekben ezek mindig sikerre vezettek. 40 frankot fizettek a vizsgálatért. Kint az utcán szora jövőjükre gondolt, és tompa dühvei sziszegte. Hát én szépen jártam veled. Lesable nem felelt. A félelem bevette magát egész testébe, s amint mentek hazafelé, csak az orvos szava hinrágódott, külön-külön mindegyiken. Vajon nem hazudott-e neki? Hát ha már is lemondott róla, és már nem gondolt az örökségre a gyerekre, az életéről volt szó. Már hallotta, hogy csípol a tüdeje, és a szíve, mintha sebesebben vert volna. Amikor átmentek a Tuileriákon, olyan gyengeség fogta el, hogy le kellett ülnie. Szora lüktető ingerültséggel állt mellette, állva maradt, hogy megalázza. Csak nézte, nézte, megvető szánalommal. Lesable kínosan lélegzett, fulladozott az izgalomtól, de az egészet már túlozta is. Bal keze ujjait a jobb csuklójára szorította, pulzusát figyelte. Az asszony topogott a türelmetlenségtől. Befejezted ezt a cirkuszt. A férfi úgy kelt fel, mint az áldozat. Csak megindult, szó nélkül. Amikor Czachelin megtudta a vizsgálat eredményét, már nem fékezte dühét. Ordítozni kezdett. Hát ezt kifogtuk, gyönyörűen kifogtuk, olyan vadul méregette vejét, mintha fel akarná falni. De Lesable nem figyelt rá, nem is hallotta, mit ordít, csak az egészségére gondolt, fenyegetett életére. Apa és leánya kiabálhattak, nem az ő bőrében voltak. És ő meg akarta menteni a bőrét. Aztalán ezen túl orvosságos üvegek sorakoztak, és evés előtt gondosan cseppentgette orvosságait. Felesége gúnyosan figyelte, apósa röhögött. Ópercenként megnézte magát a tükörben, kezét szívén tartotta, szabályosan doboge, s egy sötét zugban ágyasztatott magának, itt álltak a ruhás szekrények. Nem akart többé szorával egy ágyban feküdni. Rémülten gyűlölte feleségét, gyűlöletében megvetés és undor keveredett. Különben pedig úgy érezte, minden nő szörnyeteg, veszélyes vadállatok, az a hivatásuk, hogy pusztítsák a férfiakat. Ha néha még eszébe jutott Charlotte néni végrendelete, már csak úgy gondolt rá, mint egy végzetes kalandra, melybe majdnem belepusztult. Megint hónapok múltak el. A kiszabott időből csak egy évük maradt. Czachelin hatalmas naptárt akasztott ki az ebédlőben, s minden reggel áthúzta az előző napot. A tehetetlenséggel keserítette, kétségbe esetten gondolt rá, hétről hétre egyre biztosabb, hogy a nagy vagyon kicsúszik a kezéből. A düh majdnem megfojtotta, hát továbbra is a hivatalban kell görnyednie. Haláláig évi 2000 frank nyugdíjból tengődhetik. Szavaiban olyan indulatok lobogtak, hogy egy-egy kitörése már-már tetlegesség volt. Ha csak ránézett Lesablera, remegett a vágytól nekiugrani, ütni, széttaposni a férget. Örjönve gyűlölte, és ahányszor veje kinyitotta az ajtót, és a szobába lépett, mindig azt érezte, tolvaj jár közöttük, tolvaj, tolvaj, aki ellopta szent kincsüket, családi örökségüket. Halálos ellenségénél is hatalmasabban gyűlölte, s megvetette puhaságáért, legfőképpen pedig gyávaságáért ó, a gyáva, az egészségéért retteg, s nem meri tovább ostromolni közös reménységüket. Lesable valóban távolabb élt feleségétől, mintha sohasem lett volna közük egymáshoz. A közelébe sem ment, meg nem érintette, még a tekintetét is kerülte, szégyenkezésből is, félelemből is. Az apa minden reggel megkérdezte Czorát, No, mi van, rászánta magát, de az asszony mindig ugyanazt felelte. Nem, papa, esténként, vacsora közben, kínos jelenetekre került sor. Mindig Cathelin kezdte, ha egy férfi nem férfi, forduljon fel, és adja át a helyét egy másiknak. És Cora megtoldotta, hát ez igaz, vannak haszontalan fölösleges emberek, nem is tudom, miért élnek, talán csak azért, hogy másoknak terhére legyenek. Lesable megitta orvosságait, és nem felelt. Végre egy este apósa rákiáltott. Hát, tudod, ha most sem szánod el magad, most, amikor már jobban vagy, majd meglátod, mit tesz a lányom. Lesable kérdő tekintettel ránézett. Érezte, újfajta sértés következik. Cathelin folytatta. Majd keres helyetted másikat, és nagyon szerencsés vagy, ha eddig nem tette meg. Aki ilyen mami az felesége, annak minden szabad. Lesable arca hólomszürke lett. Nem tartom vissza, hogy jó tanácsaidat kövesse. Cora lesütötte szemét. Még Cathelin is zavart lett. Homályosan érezte, ezúttal messzebb ment, mint kellett volna. De a minisztériumban azt hihették, hogy a két férfi jól megfér egymással. Bent hallgatag egyetértéssel titkolták családi bajaikat. Kedves papa, kedves vőm, szólítgatták egymást, még össze is nevettek. Megjátszottak, hogy boldogok és elégedettek, hogy odahaza békésen élnek. A másik pár, Csable és Maze, szertartásosan udvariaskodott egymással, mint olyan ellenfelek, akik majdnem megverekedtek. Nem felejtették cél az elmaradt párbaj borzongását. Túlzott udvariasság, hangsúlyozott tiszteletadás, még a közeledés titkolt vágya is támadt ebből az élményből, öntudatlan védekezés, nehogy újabb bonyodalmakba keveredjenek. Akik látták őket, méltányolták, hogy úgy viselkednek, ahogyan társaságbeli úri emberekhez illik, akik lovagias ügybe bonyolódtak. Már jó messziről köszöntötték egymást, kimérten és komolyan, s mélyen, méltósággal emelték meg kalapjukat. De sohasem beszéltek egymással, egyik sem akarta, vagy talán csak nem merte, a hosszú hallgatást megtörni. Egy délelőtt azután a főnök sürgősen hívatta Lesablet. Ő futva megindult, hogy buzgalmát így is kifejezze. A folyosó fordulójában teljes lendülettel belerohant egyik kollégájába, aki szembe jött vele. Maze volt. Mind a ketten megtorpantak, majd Lesable udvarias és zavart igyekezettel megkérdezte. Nagyon megütöttem, egyáltalában nem, hajolt meg a másik. Ettől kezdve illőnek találták, hogy néhány szót váltsanak, ha találkoznak. Szinte versenve udvariaskodtak. Egyik készségesebb volt, mint a másik. Ebből csak hamar bizonyos szívélyesség támadt, majd tartózkodó, de őszinte barátság, olyan férfiak barátsága, akik régebben félreismerték egymást, és most még nem merik érzéseiket teljesen szabadjára engedni. És addig-addig látogatták egymást udvariasságból, míg végül igazi barátok lettek. Reggelenként hosszan elbeszélgettek, amikor friss hírekért bebenéztek az iktatóba. Lesable már nem volt a régi, önhitt, stréber fiú, és Maze sem hivalkódott annyira világfias modorával. Beszélgetésükbe olykor Cathelin is beleszólt, érdeklődve figyelte barátságukat. Amikor a szép Maze szálfa egyenesen, délcegen távozott, homlokával szinte súrolva az ajtópárkányt, Cathelin néha vejére pillantott. Ez aztán férfi, dünnyögte, mind a négyen együtt voltak egy reggel, Savon papa sohasem hagyta abba a másolást, amikor az öreg alatt hirtelen leszakadt a szék. Valaki biztosan elfűrészelte a lábait. Szegény Savon papa ilyet kiáltással a padlóra hemperedett. A három férfi hozzárohant. Az öreg a kommunistáknak tulajdonította a gazcselvetést. Maze minden áron meg akarta nézni a sebesülés helyét. Cathelinnel együtt erőszakkal is le akarták vetkőztetni az öreget, hogy bekötözzék. De ő kétségbe esetten tiltakozott. Nem, 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 semmi baja. Jót nevettek, majd Cathelin váratlan ezt mondta. Ide hallgasson, Maze, most, hogy ilyen szépen együtt vagyunk, megbeszélhetnénk valamit. Nem lenne kedve jövő vasárnap nálunk vacsorázni? Mind nagyon örülnénk, a vőm is, én is, a lányom is, aki hírből jól ismeri magát, hiszen odahaza gyakran beszélgetünk a hivatalról. No, mit szól hozzá, Lesable? Kissé tartózkodóbban, megismételte apósa meghívását. Jöjjön hát, nagyon örülnénk. Maze zavartan habozott. Azután elmosolyodott, mert eszébe jutottak a régi pletykák. No megígéri, sürgette Cathelin a választ. Köszönöm, ott leszek. Otthon az apa rögtön ezzel fordult a lányához. Mit szólsz hozzá? Maze jövő vasárnap nálunk vacsorázik. Cora meglepetten nézett rá. Maze, ne mondd. Haja tövéig elpirult. Miért? Maga sem tudta. Annyi mindent hallott már erről a férfiról, a szokásairól, sikereiről. Azt beszélték róla. Merész és ellenállhatatlan. Igazi hódító. Cora titokban már régen ismerni szerette volna. Szathelin kezét dörzsölte. Kemény legény és szép fiú, olyan magas, mint egy gránátos. Ez aztán nem hasonlít a férjedre. Az asszony zavartan hallgatott, mintha már is kitalálták volna, mennyit gondolt Mazera. Ezt a vacsorát ugyanolyan gonddal tervezték, mint annak idején Alcsab lefélét. Szathelin most is beleszólt a fogások kiválasztásába. Azt akarta, hogy minden kitűnő legyen, s, mintha be nem vallott, egyelőre még határozatlan bizakodás ébredt volna benne. Vidámabb lett, valamilyen titkos, megnyugtató sejtelem szállta meg. Egész vasárnap izgatottan ellenőrizte a sütésfőzést. Lesable ez alatt egy sürgős aktán dolgozott, még szombaton este hozta haza a minisztériumból. November első hetében jártak, már közeledtek az újévi előléptetések. 7 órakor megérkezett Maze, nagyon jókedvű volt. Otthonosan lépett be, nagy rózsacsokrot hozott szorának, ügyes bókkal átnyújtotta. Rögtön egészen közvetlenül beszélt az asszonnyal, ahogyan azok beszélnek, akik nagy társas élet élnek. Úgy érzem, már ismerem magát, mintha kislánykora óta ismerném. Az édesapjától évek óta hallok magáról. Szathelin észrevette a rózsákat, elragadtatva felkiáltott. Ez aztán figyelem, és szorának eszébe jutott. Amikor Lesable járt először náluk, ő nem hozott virágot. Az elegáns fiú, úgy látszott, jól érzi magát. Meghitten nevetgélt, mint aki régi barátai között ül. Finoman, merészen udvarolt az asszonynak, Szora arcát elöntötte a pirosság. Egészen kívánatos, gondolta Maze, elbűvölő, állapította meg Szora. Jó pofa, mi? Kérdezte harsogva Szathelin, amikor Maze már elment. És milyen csirkefogó lehet? Jól megnézted, ez aztán biztos minden nőnek elcsavarja a fejét. Szora tartózkodóan mondta. Kedves, egészen kedves, nem is olyan komédiás, amilyennek képzeltem. Lesable sem volt olyan fáradt és kedvetlen, mint máskor, ő is megjegyezte. Sokáig félreismertem ezt az embert. Maze ezután járni kezdett hozzájuk, eleinte ritkán, később mind gyakrabban. Mindenkinek tetszett. Hívták, a kedvében jártak. Szora a kedvenc ételeit főzte. A férfiak hamarosan sülve főve együtt voltak. Maze színházba vitte a családot, napilapoktól szerzett ingyen páholyokba. Előadások után gyalog sétáltak haza, végig a nyüzsgő éjszakai körutakon, Lesableék lakásáig. Maze és Szora mentek elől, egyszerre léptek, összehangolva, szorosan egymás mellett. Ugyanaz a lendület, ugyanaz a ritmus vitte őket, mintha csak arra születtek volna, hogy együtt járják az életet. Halkan beszéltek, csodálatosan értették egymást. Folytottan. Nevetgéltek. A fiatalasszony néha hátrafordult, apjára és férjére pillantott. Szathelin jó indulatú tekintettel terelgette a két fiatalt maga előtt. Már észre sem vette, hogy a vejéhez beszél, ilyeneket mondott. Gyönyörű pár, öröm rájuk nézni, Lesable nyugodtan felelte. Majdnem egyforma magasak. Csak magára gondolt, sörült, hogy a szíve már nem ver olyan erősen, nem fullad el rögtön a gyors járástól, hogy mindenképpen jobban érzi magát. Már a pósa sem izgatta annyira, elfogadta a helyzetet. Különben egy idő óta Szathelin aljas és gúnyos megjegyzései is elmaradtak. Új évkor Lesablet főtiszté nevezték ki. Olyan boldog volt, hogy amikor hazaérkezett, fél év óta először, megcsókolta a feleségét. Szora meghökkent, úgy elpirult, mintha férje valamilyen illetlenséget követett volna el. Mazera pillantott, aki éppen náluk volt, eljött, hogy boldog új évet kívánjon. És Maze is megzavarodott, kinézett az ablakon, mint aki semmit nem akar látni. De Szathelin néhány nap múlva megint ingerült és durva lett. Újra kezdte Komisz megjegyzéseit. Néha még Mazet is célba vette, mintha rá is haragudnék a fejük felett lógó elháríthatatlan végzetért. Az a bizonyos nap minden perccel közelebb jött. Csak Szora maradt nyugodt, zavartalanul boldog. Szinte sugárzott, mintha elfelejtette volna a fenyegető holnapot. Március lett. Már nem volt semmi remény. Július 20-án, 3 éve, halt meg Charlotte néni. Korai tavasz zöldített ki mindent. Maze azt indítványozta, a legközelebbi vasárnapon ránduljanak ki a szabadba, valamelyik szajnamenti fiatal erdőbe, ibolyát szedni. A reggeli vonattal indultak, és Maison Slaffittenél szálltak ki. A mesztelen ágak még borzongtak a csípős tavaszi fényben, de a ragyogó zöld, friss fűben már fehér és kék virágok nyíltak. Körös körül a dombokon, mintha rózsaszín virágfüzéreket agadtak volna a gyümölcsfákra, a fák sovány karjait elborították a kipattanó bimbók. A lomha szajna szomorúan, esőtől sárosán hömpölygött partjai között, amelyeket alámosott a télvégi áradás. Az egész táj vízben ázott, mintha csak fürdőből lépett volna ki, s most nedves, édes illatokkal párázott az első langyos napsütésben. Ide-oda jártak a fiatal erdőben. Szathelin komoran piszkálta botjával a rögöket, a szokottnál is nyomottabb volt, ma különös elkeseredéssel gondolt a közeli katasztrófára. Lesable is mogorván témfergett, félt, hogy a fűben átnedvesedik a cipője. Szora és mazevirágot szedtek. Az asszony néhány napja bágyadt, sápadt és fáradt volt. Most is hamarosan elszédült, pihenni és enni kívánt valamit. Öreg, omladozó malom mellett akadtak egy kis vendéglőre. Az egyik lugasban hamarosan tálalták is a kiránduló párizsiak hagyományos villás reggeliét. Két szalvétával megterített asztalon ettek, egészen közel a folyóhoz. Elropogtatták a vajban sült kis halakat, utána marhahúst tettek burgonyával, s éppen körbeadták a salátás tálat, amikor Szora hirtelen felugrott, futva indult a part felé, asztalkendőjét mindkét kezével szájához nyomta. Lesable nyugtalanul kérdezte, mi van vele? Maze elpirult, zavartan hebegett. Én igazán, nem tudom, előbb még semmi baja nem volt. Szathelin csak bámult, villája megállt a levegőben, rajta egy zöld saláta levél. Aztán felállt, lánya után akart indulni, de amint előre hajolt, meglátta Szorát, fejét kínlódva az egyik fának támasztotta. Rögtön átcikázott rajta a gyanú, s még a térde is beleremegett. Visszaroskadt a székre, ilyetten nézett a két férfira, azok mindketten zavártnak látszottak. Szorongva vizsgálgatta őket, megszólalni sem mert. Félelem és remény dúlta fel. Negyed óra múlt el mély csendben. Szora végre megjelent, kis és ápadtan. Nehezen lépkedett. Egyetlen nyílt kérdés sem hangzott el, de, mintha valamennyien ugyanarra az örvendetes hírre gondoltak volna, amiről kényes beszélni. Lángoltak a vágytól, hogy megtudják a valóságot, s mégis féltek tőle. Csak Szathelin mondott ennyit. Jobban vagy. Köszönöm, jobban. Felelte az asszony, elmúlt. De induljunk haza, fáj a fejem. És, amikor felálltak, Szora férjébe karolt, mintha így akarná éreztetni a titkot, amiről még nem beszélhet. A Saint Lazare pályaudvaron Maze olyas valamit dadogott, hogy sürgős elintézni valója van, köszönt, kezet fogott, és már is ment. Amint Szathelin lányával és vejével maradt, rögtön megkérdezte. No, mi bajod volt? Szora először nem felelt. Azután némi tűnődés után csak ennyit. Semmi. Semmi, csak émelyektem. Bágyattán ment közöttük, s, mintha mosolygott volna. Lesable kínos érzésekkel lépkedett mellette, dúlt volt, tele egymással feleselő, zavaros gondolatokkal, minden kavargott benne. A gazdagság vágya, a süket harag, a beválthatatlan szégyen, a gyáva félté. Kenység, úgy tett, mint az álmos ember, aki reggel behunja a szemét, nehogy meglássa a függönyök között befurakodó, már a tarkóján táncoló fénysugarakat. Hazaértek, és ő rögtön sürgős hivatali munkájára hivatkozott. Bezárkózott. Szathelin ekkor lánya vállára tette kezét. Nem vagy te állapotos? Szora akadozva felelte. De igen, azt hiszem. Két hónapja. Még be sem fejezte a mondatot, az apa már is felrikkantott, nagyot ugrott. Körül táncolt a lányát, kánkántyárt, még a régi garnizon életében ragadt rá ez a tánc. Lábát magasba rúgta, pocakja sem fékezte, rengett a szoba. A bútorok megremegtek, a tálalóban összekoccantak a poharak, a függő lámpa rengett és pislogott, mint egy hajólámpa. Azután átölelte imádott lányát, s hatalmasan megcsókolta. Majd bizalmasan, gyengéden megveregette Szora hasát. Hát itt van végre, a férjed már tudja, a fiatalasszony meggyávulva, halkan mondta. Még nem, még vártam, Szathelin harsogva szakította félbe. Értem, értem, neked kényes, de várj, majd én elintézem. S már is berontott veje szobájába. Lesable tétlenül ült egy széken, amikor megpillantotta a pósát, felugrott. Szathelin lélegzetvételnyi időt sem hagyott neki. Tudod, hogy Szorának gyereke lesz? A férj megingott, alig tudott magánuralkodni, arcán piros foltok gyúltak ki. Hogy? Mi? Szora? Mit mondtál? Azt, hogy gyereke lesz, érted? Ez aztán szerencse. És boldogan megragadta Lesable kezét, szorította, rázta, mint, aki egyszerre szerencsét kíván és hálálkodik. Végre, végre, megvan, érted? Milyen kavagyon, nem bírt magával, átölelte vejét. Már kiabál több mint egy millió. Fiam, több mint egy millió, és már megint táncolt, majd hirtelen megtorpant. De gyere, hiszen vár téged, gyere, csókold meg, átnyalábolta a férfit, maga előtt lögdöste, gurította, mint egy nagy labdát, be, abba a szobába, ahol Szora nyugtalanul hallgatózott, és várt. Amikor meglátta férjét, először ijetten hátrált, folytogatta az izgalom. A férfi sápadtan, gyötrötten állt eléje, mintha bíró lett volna, s az asszony bűnös. Lesable nagy nehezen megszólalt. Hát terhes vagy, Szora remegve felelt, úgy látszik, De Cathelin mind a kettőt megragadta, egymásnak döntötte, még az orruk is összeért. Csókoljátok meg egymást, az isteneteket, igazán van miért, s amikor elengedte őket, eszelősen kiáltozta, hát mégis győztünk. Ide hallgass, Leopold, már most megvehetjük azt a kis vidéki birtokot, ahol végre meggyógyulsz. Lesable megremegett erre a gondolatra, és apósa folytatta, meghívjuk oda Torthebeufot is a feleségével. A helyettese úgyis a végét járja, te leszel az utóda, ez ennek az útja. Lesable képzeletében sorra megelevenedett minden, amiről Cathelin beszélt, látta magát, ahogyan főnökét fogadja egy szép kis fehér ház előtt, a folyóparton. Vászonkabátban, panama kalapban. A remény édessége áradt el benne, langyos, nyugalmas érzés, egészen könnyű lett, már is jobban érezte magát. Még nem felelt, de már mosolygott. Cathelin megrészegedett a jövőtől, elragadták álmai. Ki tudja, talán jó összeköttetéseket szerzünk vidéken. Még képviselő is lehetsz, feltétlenül meghívjuk a helybeli előkelőségeket, és megnyerjük őket. Lovad lesz, és reggelenként homokfutón hajtasz ki az állomásra. A könnyű, előkelő élet, a jólét képei vonultak el Lesable előtt. S végül mindent eldöntött a kiskocsi maga hajtja majd, mint a gazdagok, akiket annyira irigyelt. Akaratlanul is kibökte. Remek gondolat. Szora meghatottan, hálásan elmosolyodott, amikor látta, hogy végre megadta magát. Ilyenképpen elhárult minden akadály, és Cathelin felkiáltott. Ma aztán vendéglőben vacsorázunk, a szentségit, erre csak iszunk. Jó későn kerültek haza, mind a hárman kissé kapatosan. És Lesable, aki mindent duplán látott, s a gondolatai ide-oda kóvályogtak, sehogyan sem találta a maga sötét kis fülkéjét. Véletlenül-e, vagy feledékenységből, szora ágyába feküdt, amely még üresen állt. Egész éjjel azt érezte, hogy az ágy remeg, mint egy hajó, előre-hátra vugdácsol, körben forog, felborulással fenyeget. A gyomra is megmozdult. Reggel meglepetten ébredt. Szorát a karja közt találta. Az asszony felnyitotta a szemét, rámosolygott, s hálával, ragaszkodással megcsókolta. Hízelegve súgta a fülébe. Kisfiam, ha nagyon kedves akarsz lenni, ma nem mész be a minisztériumba. Most, hogy gazdagok leszünk, már nem kell olyan pontosnak lenned. Tudod, ma megint kirándulhatnánk, de csak mi ketten, egyedül. Lesable kipihentnek érezte magát, elárad benne a lumpolásokat követő bágyat, jó érzés, zsibbadtan feküdt a meleg ágyban. Tompultan kívánta, bár sokáig maradhatna még így, bár ne kellene többé sem mit se tennie, csak nyugodtan, kényelemben élni. Eddig nem tudta, mi a lustaság, most teljes súlyával ránehezedett lelkére, elárasztotta testét. Szinte duruzsolt benne a szavakba nem foglalt, vissza-visszatérő, boldog gondolat. Gazdag lesz, független lesz. De hirtelen ijegység hasított bele, segészen halkan kérdezte, mintha attól félne, hogy a falak meghallják. Mondd csak, egészen biztos, hogy terhes vagy. Szora megnyugtatta. Biztos, biztos, ne félj, nem tévedek, de a férfi még mindig nyugtalankodott, gyengén megtapogatta a feleségét. Ujjait végig húzta feszülő, hasán. Igaz. De a határnapra már nem születhetik meg a kicsi, és talán megtámadhatják az igényünket. Az asszony már a lehetőségre is felcsattant. Még mit nem, még pereskedni is. Annyi aggodalom, kínlódás, erőfeszítés után, hogy is ne, a méltatlankodástól izgatottan felült az ágyban. Gyerünk rögtön a közjegyzőhöz. Lesable azonban jobbnak látta, ha előbb orvosi bizonyítványt szereznek, így hát ismét felkeresték el Céfilleul doktort. Az rögtön megismerte őket. No, mi újság? Kérdezte, sikerült. Mindketten mélyen elpirultak. Szora felelt, kisé, zavartan. Azt hiszem, igen, doktor úr. Az orvos kezét dörzsölte. Tudtam, az én módszerem mindig eredményes, ha csak az egyik fél nem teljesen alkalmatlan. Megvizsgálta a fiatal nőt. Bravo, itt van, kiáltotta, és leült, hogy megírja a bizonyítványt. Alulírott, a párizsi orvó fakultás diplomájának tulajdonosa, megvizsgáltam Leopold Lesable, született Cathelin asszonyt, s nála 3 hónapos terhességet állapítottam meg. Ekkor Lesablehoz fordult. Hát maga, a tüdeje, a szíve, kopogtatta, meghallgatta. Közölte vele, hogy teljesen meggyógyult. Könnyű léptekkel, egymásba karolva, vidáman és boldogan távoztak. Útközben a férfinak eszébe jutott valami. Mielőtt a közjegyzőhöz mennénk, jó volna, ha egy-két törülközőt csavarnál magad köré. Hatásos lesz és rögtön feltűnik az állapotod, legalább nem hiszi majd, hogy csak időt akarunk nyerni. Hazamentek, ső maga vetkőztette le feleségét, hogy kellően elődomborítsa a hamis hasat. Újra meg újra felrakta a törülközőket, 10-szer is, s mindig hátrált néhány lépést, hogy lássa, egészen hiteles-e a domborúság. Amikor végre elégedett volt munkájával, ismét elindultak, és Lesab lebüszkén sétáltatta maga mellett férfiasságának bizonyságát, a csúcsos hasat. A közjegyző jó indulatúan fogadta őket. Meghal. Gatta bejelentésüket, átfutotta a bizonyítványt, s amikor a férfi erősködött. Különben elég, ha a közjegyző úrrá néz. Ő helyeslőjén pillantott a fiatalasszony széles, vastagodó testére. Úgy látom, minden rendben van. A gyerek megvan, él, ha nem is született meg. Tehát felfüggesztem a végrendelet más irányú végrehajtását, s megvárjuk a szülést. Amikor kimentek az irodából, a lépcsőházban rögtön összecsókolóztak, az öröm szinte elszédítette őket. Az örvendetes fordulat óta tökéletes egyetértésben élt a háromtagú család. Vidámak voltak, békések és csendesek. Szathelin megint a régi, kedélyes alak lett, és Szora figyelmességekkel halmozta el férjét. Lesable is teljesen megváltozott, soha nem volt olyan elégedett és jó fiú, mint most. Maze már ritkábban jelentkezett, s, mintha nem érezte volna olyan jól magát náluk. Barátságosan fogadták, de mégis hidegebben, a boldogság önző, nem szereti az idegeneket. Szathelin titokban szinte ingerelte a szép férfi, pedig néhány hónapja ő vezette be lelkendezve házukba, Szora állapotát is ő közölte barátjukkal. Minden bevezetés nélkül csak odaszólt neki. A lányom gyereket vár, Maze meglepetést címlelt. Ugyan, akkor hát nagyon boldogok. De mennyire? Kiáltotta Szathelin. Jól látta, hogy Maze nincs elragadtatva. A férfiak általában nem szeretik, ha a nő, akinek udvaroltak, ebbe az állapotba kerül. Még ha ők okozták is. De vasárnaponként Maze még mindig náluk van. Csorázott, hanem az esték egyre kínosabban teltek, pedig sohasem ilyen komolyabb nézeteltérés nem merült fel közöttük. És a furcsa zavar hétről hétre nőtt. Egy este azután, amikor Maze elment, Szathelin dühösen kifakadt. Ezt az alakot is unom már, Lesable is megszólalt. Nem használ neki, ha jobban megismeri az ember. Szora nem nézett fel, hallgatott. De Maze társaságában mindig zavarba jött, az meg szinte szégyenlős volt vele, s már nem nevetett rá, mint régen, nem hozott színházjegyeket sem. Csak mint valami kötelező terhet vállalta egykori barátságukat. Egy csütörtökön, este, vacsora időben, amikor Lesable hazaérkezett a minisztériumból, Szora a szókotnál is kedvesebben csókolt bele pofa szakállába. Ezt csúgta fülébe. Ne szígy meg! Miért? Mert... Tudod, Maze járt itt délután, és én nem akarom, hogy mindenfélét fecsegjenek rólam. Megkértem hát, hogy ne jöjjön olyankor, ha te nem, vagy itthon. Úgy látszik, megsértődött. Lesable csodálkozva kérdezte. Miért? Mit mondott? Semmi különöset. De nekem mégsem tetszett. Erre azt mondtam neki egyáltalában ne jöjjön többé, soha többé. Emlékezhetsz rá, papa meg te hoztátok ide, én sohasem hívtam. Félek, hogy most majd haragszol, mert kitiltottam őt. A férj megtelt hálával és örömmel. Jól tetted, nagyon jól tetted. Köszönöm, Szora. De az asszonynak még volt mondani valója, előre kitervelte, hogyan fogja szabályozni a két férfi viszonyát. Ide hallgass, drágám, a minisztériumban úgy viselkedj, mintha semmiről sem tudnál. Úgy beszélj, mint az előtt. Éppen csak nem jár többé hozzánk. Lesable gyöngéden átkarolta a feleségét, hosszan csókolgatta a szemét és az arcát. Angyal vagy angyal, ismételte, és érezte, hogy a növekvő gyerek domborulata odaért testéhez. A szülésig semmi különös nem történt. Szeptember utolsó hetében Szorának kislánya született. A Désirée névre keresztelték, de ünnepélyes keresztelőt kívántak, s ezért úgy határoztak, hogy azt csak a következő nyáron tartják meg, már vidéki kis birtokukon. Asnyéresben találták meg a keresett házat, egy dombon állt, egészen közel a Szajnához. Az elmúlt télen különben nagy események történtek. Amint megkapták az örökséget, Szathelin nyugdíjaztatását kérte, kérvényét rögtön elintézték, s ő ott hagyta a minisztériumot. Napjait ezután a lombfűrésznek szentelte. Először cigarettadobozokat készített, de később máshol mit is, óraállványokat, ládikákat, virágtartókat, mindenféle furcsa kis szobadíszt. Belebolondult ebbe a munkába, az opera sugárúton látott ilyesmit először. Egy mozgóárus fűrészelgette ott finom falemezeit. És most mindenkinek naponta meg mellett csodálni a új alkotásait. Ügyesek, gyerekesek és rendkívül bonyolultak voltak. Ő maga megittasodott műveitől, és egyre csak azt ismételgette. Csodálatos, mi rejlik az emberben. Rabot, a helyettes osztályfőnök is meghalt végre, Lesable vette át munkakörét, egyelőre cím nélkül, mert csak nemrégiben léptették elő. Még várnia kellett. Szorából rögtön egészen más asszony lett, tartózkodóbb, elegánsabb, megértett, kitalált, megszimatolt mindent, amit a vagyon megkövetelt. Új év napján meglátogatta a főnök feleségét. Ez a kövérasszony 35 évi párizsi élet után is vidéki maradt. Szora megvesztegető kedvességgel kérte meg, legyen a kislánya a keresztanya. Torthebeufné azonnal vállalta. A keresztapacat Helin lett. Ragyogó júniusi vasárnapra esett a keresztelő. Az egész osztályt meghívták, a szép Maze kivételével, akivel már nem érintkeztek. Reggel 9-kor Lesableki ment az állomásra, a párizsi vonat elé. Már Rómja volt, aki hatalmas aranygombokkal ékesített egyenruhában tartotta a kövér lovacska gyeplőjét. Viktória kocsija is egészen új volt. A mozdony jó messziről füttyentett, majd berobogott a hosszú kocsisorral, csak úgy ömlöttek a vonatból az utasok. Torthebeufék első osztályon érkeztek, az asszonyon ragyogó toalett pompázott. Pitolett és Boissel egy másodosztályú kocsiból ugrott le. Savon papát Torthebeuf miatt nem merték meghívni, de úgy rendezték, hogy délután majd véletlenül találkoznak vele, és a főnök nyilvánvaló jóváhagyásával magukkal viszik vacsorázni. Lesable odarohant főnökéhez. Az apró emberke fekete redingoteban lépkedett az állomás felé, óriási kitüntetése, mint egy kinyílt vörös rózsa virított rajta. Hatalmas koponyáján a széles karimájuk alap szinte agyonnyomta a hitvány testet, a természet egészen. Csodálatos jelensége volt. Ha felesége csak kissé felágaskodott, könnyen átnézhetett a feje fölött. Lesable sugározva hajlongott és hálálkodott. Felsegítette őket a kocsira, majd két kollégájához sietett, akik szerényen hátrább húzódtak, kezet fogott velük, mentegetőzött, hogy őket már nem tudja a kis Viktórián elhelyezni. De csak menjetek mindig a part mellett, segyenesen a házamhoz értek, a Désirée villa negyedik a forduló után. Siessetek, és maga is felszállt, megragadva a gyeplőt, elindultak. A gróm ügyesen felszökött a hátsó kisülésre. A keresztelő kifogástalanul sikerült. Utána ebédhez ültek. Az asztalkendők alatt mindenki ajándékot talált, nagyobbat, kisebbet, kiki a jelentősége és fontossága szerint. A keresztanya súlyos aranykarkötőt, Torthebeuf rubinköves nyakkendőtűt, Boissel finom bőrtárcát, Pitolett finom tajtékpipát, Désirée ajándéka, mondták a háziak, új barátainak küldi. Torthebeufné elpirult zavarában és örömében, kövér csuklójára rögtön rácsattintotta a csillogó ékszert. De a főnök keskeny nyakkendőjébe sehogyan sem tudták beleszúrni a tűt, így redingotei a hajtókájába erősítette, közvetlenül a becsületrend alá, mint egy alsóbb osztályú kitüntetést. Az ablakon átláthatták a fáspartok között Surésnes felé kanyargó folyam nagy szalagját. A napfény csak úgy záporozott, a víz szinte lángolt. Az ebéd illedelmesen indult, Torthebeufék jelenlétében először mindenki igen komoly volt. Később mégis neki vidámodtak. Szathelin vaskos tréfákat teregetett. Gazdag volt, úgy érezte, neki szabad. És nevettek rajta, ha Pitolett, vagy Boissel mondja ezeket, bizonyára megbotránkoznak. Az ebéd végén látni kívánták a gyereket, behoz. Ták, s mindenki megcsókolta. Hófehér csipkéibe beleveszve, kék, zavaros és kifejezéstelen szemmel bámulta ezeket az embereket. Pufók arcát időnként kissé oldalt fordította, mintha már valamelyes érdeklődés ébredezett volna benne. Pitolett alármában odasúgta szomszédjának, Boisselnek. Nézd csak! Egészen olyan, mint egy mázolt fababa. Másnap az egész minisztériumot bejárta a szójáték. Közben 2 óra lett, édes pálinkát kínáltak, majd Szathelin azt indítványozta, nézzék meg kis házukat, és utána sétáljanak egyet a Szajna partján. A vendégek sorban bekukkantottak az összes helyiségekbe, a pincétől a padlásig mindenhová, azután körüljárták a kertet, fától fáig és palántától palántáig, majd két csoportra válva sétálni indultak. Szathelint kissé feszélyezték a nők, a parti kocsmák felé vezette Boisselt és Pitolett, Torthebeufné és Lesablené a férjekkel csak hadd menjenek másfelé, ők, az úri asszonyok, nem keveredhettek el a vasárnapi zajongó, illetlen tömeggel. Az asszonyok lassan lépegettek a hajóvontató úton, s mögöttük a két férfi a hivatalról beszélgetett. A vizen könnyű csónakok siklottak, mesztelen karú, vidám fiatal emberek röpítették őket előre hatalmas evező csapásokkal, izmaik kígyóztak a naptól barnult bőr alatt. A csónakokban fekete és fehér állatbőrökön nők nyúltak el, a fénytől lustán igazgatták a kormányt, fejük fölé ernyőt tartottak, a piros, kék, sárga sejmek, mint óriási virágok, lebegtek a víz felett. Át-át kiáltottak egymáshoz, ingerkedő mondatokat, vagy citkozódó szavakat. S a távolból ezernyi egymásba mosódó hang, pillanatokra sem szűnő egyenletes zsivaj hirdette, hogy mindenütt óriási tömegek élvezik a vasárnapot. Végig a folyó mentén mozdulatlan horgászok. Távolabb a súlyos halászbárkákról majdnem teljesen mezítelenre vetkőzött úszók ugrottak fejest a vízbe, majd kimásztak a bárkára, és újra beugrottak. Torthebeufné csodálkozva nézett körül. Így megy ez minden vasárnap, mondta Cora. Elrondítják nekem ezt a gyönyörű tájat. Csendesen melléjük siklott egy csónak. Két nő forgatta az evezőket. Ők dolgoztak, míg két fiatal férfi hanyat feküdt a csónakban. Az egyik nő kikiáltott a partra. Hé, hé, tisztességes úrinők, eladnék egy férfit, nem drága, megveszitek. Cora megvetéssel fordult el, belekarolt Torthebeufnéba. Még sétálni sem lehet itt, menjünk innét, utolsó cafatok, visszafordultak. Torthebeuf éppen ezt mondta Lesablenak. Január 1-én meg lesz, az államtitkár úr, határozottan megígérte. Lesable meghajolt. Azt sem tudom, hogyan köszönjem meg, kedves főnököm. Visszatérőben Czachelinnel, Vitoletval és Boisellel találkoztak, mind a hárman úgy nevettek, hogy a könnyük csurgott. Savon papát hurcolták magukkal, a parton találták, s ráfogták, hogy egy félvilági hölggyel szórakozott. Az öreg rémülten tiltakozott. De nem, nem igaz, nem szabad ilyet mondani Czachelin úr, igazán nem szabad, Czachelin fuldokolva harsogta. Te öreg kujon, azt mondtad neki, drága kis livuskám, hát most megfogtunk, vénkecske. Az öreg olyan kétségbe esett volt, hogy még a nők is elnevették magukat. Czachelin most Torthebeufhöz fordult. Engedje meg, főnök úr, hogy büntetésből fogjul ejtsük. Hadd vacsorázzon velünk, Torthebeuf kegyesen beleegyezett. Még mindig nevettek, hogy az öreg nője most egyedül marad, Savon papa pedig tovább tiltakozott, kétségbe ejtette a komiszugratás. Estig nyúzták ezt a tréfát, fáradhatatlanul szellemeskedtek, és elhangzott néhány sikamlós megjegyzés is. Cora és Torthebeufné a terasz kifeszített ponyvája alatt ültek, a napnyugtát nézték. Bíbor színű por csillogott a fák között. Az ágakat a leggyengébb szellő sem rezdítette, derült, végtelen béke szállt alá a lángoló és nyugodt magasságból. A folyón még lassan sodródott lefelé néhány sajka, ezek már a csónakházak felé tartottak. Cora megszólalt. Úgy látszik, ez a szegény Savon valamilyen ringyót vett feleségül. Torthebeufné jól ismerte a minisztérium apró pletykáit, s rögtön felelt. Egy nagyon fiatal árvalányt. Az aztán hamarosan megcsalta egy hitvány fráterrel, és végül is megszöktek. A kövérnő még hozzátette. Azt mondtam, hitvány fráter, de nem is tudom, állítólag nagyon szerették egymást. Akárhogy is történt, Savon papa nem éppen hódító jelenség. Lesablené szigorúbb volt. Ez nem mentség. Én nagyon sajnálom szegény embert. Egyik asnyéresi szomszédunkkal, Barbóval ugyanez történt. A felesége beleszeretett valami festőfélébe, aki néhányszor itt nyaralt. S mi lett a vé? Ge, szépen elmentek külföldre. Nem értem, hogyan süllyedhet idáig egy nő, szerintem különleges módon kellene megbüntetni az ilyen nyomorultakat, akik meggyalázzák a családi élet tisztaságát. A fasor végén megjelent a dajka, désirjét hozta, csipkéibe takarva. A gyerek közeledett a két nő felé, egészen rózsaszín volt az alkonyat vörös arany sugárzásában. Désirje ugyanazzal az érzéstelen, bámészkodó és bizonytalan tekintettel nézte a lángoló eget, mint az embereket. A távolabb beszélgető férfiak is oda gyűltek most. Czachelin magához ragadta unokáját, és kinyújtott karral emelte a magasba, mintha csak a felhők fölé akarná röpíteni. És élesen kirajzolódott a ragyogó láthatáron a kislány figurája földigérő fehér ruhácskájában. A nagyapa felkiáltott. Mit szól hozzá, Savon papa? Egy ilyen kislány a legnagyobb boldogság a világon, igaz? Az öreg nem felelt, nem volt mondani valója. Vagy talán nagyon is sok. A teraszon megjelent az inas, és jelentette. Asszonyom, tálalunk.